FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztő kollégám Olasz Gergő és a hangpultnál Antal Richárd nevében is. Sűrű napunk, sűrű esténk lesz, hiszen kezdődik az OTP Bankliga fordulója. 18 óra 30 perctől a Vasas-Nyíregyháza mérkőzést közvetítjük, és kezdődik a női kosárlabda világbajnokság is, pontosabban már elkezdődött. Ezekben a pillanatokban is tart például a mi csoportunkban a Dél-Korea-Nigéria mérkőzés, ahol két perccel a nagy szünet előtt 43-36-ra a koreaiak vezetnek. A nigériek tűntek, vagy tűnnek, esélyesednek. Mi majd velük játszunk holnap délután 14 óra 15 perckor. Sokat nem fognak pihenni a lányok, mert 21 órától ma az olimpiai ezüstérmes franciák ellen kezdik meg Berlinben a női VB-t. Természetesen ezt is közvetíteni fogjuk. És szombat lévén, aztán majd vasárnap zárul szépen az OTP Bankliga forduló. A Ferencváros például az Újpesten játszik derbit vasárnap 17 óra 45 perctől. Ez elé készített egy beszélgetés Szabó Bence a két klub egykori legendájával, nevezzük őket így, Gyepes Gáborral és Rajci Péterrel.
Nyilván azért nyáron voltak változások a magyar futballban, és talán ezeknek a változásoknak az egyik győztese a jövőben az Újpest lehet. Minden esetre akkor kezdjük azzal, hogy szerinted hogyan áll az a projekt, amit Újpesten megálmodtak, milyen úton halad?
Szerintem halad, bár egy kicsit lassabban a vártnál, viszont a nádai paliek szerintem rendet fognak rakni mindenképp, mert hogy ez nagyon ért. Most már vannak biztatóbb igazolások is, gondolok itt a két új magyar fiúra. Én szerintem Szendrei egy óriási fogás lehet az Újpestnek, ő egy nagyon jó korban lévő játékos, és fazon szapad az Újpest játékának. Tehát az ő progresszív passzai, labdavezetései, nyomásról való kilépéseivel szerintem több játékosnak a játéka is fel fogja volni. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Horváth Krisztoferrel hogyan értik majd meg egymást. Bízom benne, hogy a Krisztofer most már olyan helyeken tudja felvenni a labdát a Norbi passzai által, amiket eddig a többiek észre vettek, és ezáltal egy kicsit könnyebb lesz neki a kapu felé indulnia, közelebből tudja a kaput támadni, ezáltal több gólpassz és gól lehet benne. Zekével pedig igazoltak egy kis tesztoszteront, mert azért valljuk meg, hogy ez bőven hiányzik a mai Újpestből, hogy egy kicsit agresszívebbek legyenek. Én úgy gondolom, hogy ezt megkövetelnék tőlük a szakmai stáb, de eddig ez nem nagyon látszott. Zek egy olyan játékos, aki nem fél semmitől, velem egy bátran a párharcokba, és ez is nagyon hiányzott Újpestről. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy a Ferencváros viszont annak ellenére, hogy van ez a Fradi ügymizéria, illetve sok játékost el is adtak, egyelőre nagyon jól néz ki Borbé Balázsra, ezt bizonyították Győr ellen, meg ugye a Trabzonspor ellen is. Bízom abban, hogy egy kicsit fáradtabbak lesznek ezáltal, de ott van az a 31 néhány mérkőzéses nyeretlenségi dolog így az Újpest részéről, ami kezd már nagyon-nagyon nyomasztó lenni.
Van pár dolog, amit említettel is, akkor belekapnék, ugye itt a Szendrei igazolás, meg így általánosságban is beszélünk az igazolásokról. Minden esetre nekem kezdjük a Szendreivel. Ugye mondtad, hogy talán akkor jobban beillhet a középpályába, mert ugye van egy olyan Arne Meyer, aki Bundesliga múltal rendelkezik, meg azért a Juic nagyon hosszú ideje játszik Újpesten, de ennek ellenére azt gondolt, hogy egy Szendrei sokkal jobb lehet a kapcsolat szempontjából, ugye most a horváttal való kapcsolatát emelted ki.
Én ebben nagyon bízom, nagyon biztatóan állt be, és ugye ő folyamatosan játékban volt, tavaly az Zalaegerszegnek a legjobb embere volt, nagyon meghatározó játékos, ugye a válogatottban is kapott meghívót, 26 éves játékos, tehát tényleg minden adott ahhoz, hogy jól teljesítsen Újpesten, én szerintem a nyomást is el fogja bírni, én a Juicshoz nem hasonlítanám, tehát ő nála sokkal jobb játékos. Arne Meyer nagyon látszik rajta, hogy egy képzett játékos, igen, a Bundesligából jött, én viszont benne annyi tüzet nem látok, mint a Norbiba, úgyhogy én mind a kettő játékos elé raknám így a rangsorba. Tehát én abszolút egy domináns középpályást látok benne Újpesten, aki meghatározó lehet.
Habár eddig ugyan nem ment le sok forduló, de az eddigi nyári igazolások közül nyilván még Szendreit ilyen tekintetben nem láttuk, de mit gondolsz az átigazolásokról? Ki volt, aki eddig legjobban bevált számodra?
Igazából az, hogy most itt tudjunk nyilatkozni teljes őszintességgel, látni kéne, vagy tudni kéne a koncepciót, vagy az, hogy milyen irányba szeretne elmozdulni az Újpest, ezt így leírva nem láttuk, vagy nem volt kihirdetve. Nyilván szeretnének előrelépni mindenben, de az, hogy mi az ő filozófiájuk, azt így most nem tudjuk. Úgyhogy most személyekről tudunk beszélni. Én nekem az utolsó két igazolás tetszik a legjobban eddig. Vannak olyan emberek, akik úgy jöttek ide, hogy például a Tijani, hogy nagy reményekkel, hiszen nyilván jól teljesített, aztán most tudjuk is, hogy mi van vele, meg nem is tudjuk, hogy mi van vele. Úgyhogy nekem az egy domináns 9-es nagyon hiányzik, nyilván a szakmai stábnak is, de azért az Újpestben van így is potenciál előrefelé.
Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ugye zárult az átigazolási időszak, hogy igazából, hogy maradt-e lyukas poszt, de ilyen értelemben talán a Tijani, hogyha ő egészséges, akkor az a 9-es is megvan, nem?
Én úgy gondolom, hogy meg lehet, tehát, hogy Nyíregyházán jól teljesített, csak mondom, nem tudom, hogy mi van vele. Senki nem tudja, beteg volt, nem volt beteg, azért a külföldi játékosoknál bőven benne van az, hogy hogyan fogalmazok, hogy ne bántsak meg senkit, hogy most kap egy kis szabadságot, és akkor lehet, hogy két nap múlva jön vissza, de nem akarok itt találgatni. Reméljük, hogy minél előbb a szakmai stáb rendelkezésre fog állni, aztán utána meg kérdés, hogy mikor lesz bevethető.
Szerinted egyébként így összességében a szakmai stábról nyilván feltételezhetjük, hogy az a klasszikus Újpest identitás azért megvan benne, mert ugye Szélesi Zoltán a vezetőedző, de a játékosokra ezt mennyire jól sikerülhet majd átültetni itt a derbi kapcsán, mert azért nyilván te is mondtad, hogy van egy olyan sorozat, ami az Újpest szempontjából igen nyomasztó.
Abszolút nyomasztó, és ugye most voltak ezek az előző mérkőzések, na majd most kicsit gyengébbnek tűnt a Fradi, kicsit feljövő volt az Újpest, aztán bántóan sima mérkőzések lettek belőle, úgyhogy most inkább nem mondok semmit. Bár én mondhatnék, nekem bizonylag sok győztes gólom van, meg sok gólom van a Fradi ellen. Én nagyon szerettem ellenük játszani. Igazából a nagy rangadók éltettek úgymond minket, engem legalábbis. Most egy kicsit úgy tűnik, hogy mi ezektől félünk, és mondom, ez a 32 mérkőzés azért azért bele tud ülni az ember nyakába. De én nagyon bízom benne, hogy most főleg ezzel a két új emberrel egy kicsit új irányt vesznek a dolgok, és mondom, a Norminak a játék a hatása lesz a többieknek a játékára, ezáltal a csapatjáték is jobb lesz. Kérdéses a Ferencváros, hogy hogyan tudja kipihenni magát. Biztos, hogy ők is várják, mert én is várnám, hogyha 32 meccs óta nem kaptam ki egy csapattól, azt nagyon szívesen látom vendégül. Reméljük, hogy ezt az átkot most megtörjük.
Hát meglátjuk akkor mindenképpen, és ugye te említetted a saját statisztikádat, bele akartam hozni egy kicsi multidézésképpen, hogy egyébként mennyire emlékszel, vagy hány meccset játszottál bajnok itt a Faradé ellen, és hogy mennyire voltatok eredményesek?
Nekünk is volt egy ilyen hosszabb időszakunk, amikor nem kaptunk ki a Ferencvárostól. 3 győztes gólom van ellenük, 2 tudtam a 6-0-nál, illetve volt egy 1-1-etérő találatom. Úgyhogy én nagyon szívesen emlékszem ezekre a derbikre.
És egészen pontos, mert megnéztem, hogy 6 gólod volt, igen.
Úgyhogy én mondom, én imád. Sőt, még Kaposváron játszottam, még NB2-esek voltam, volt egy kupameccsünk, és 1-1 volt ott, amiért rúgtam a gólt, még a 11-es is berúgtam a párbajba. Sajnos ott a 11-es párbajba alul hartunk, de azért én szerettem a Fradi ellen játszani, úgyhogy ellen nem kellett plusz motiváció. Jó lenne a pályán lenni, de hát már kiöregettünk, úgyhogy lélekben ott leszek a többiekkel.
És egyébként hangozzon el, mert ugye te is mondtad, hogy azért nektek volt egy jó sorozatotok a Fradi ellen még abban az időben. Ugye, ahogy én számoltam össze, 11 bajnoki meccsen van 6 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Hát ugye ez azért nagyon távol áll, mint amiről ma beszélgetünk.
Igen, de változnak az idők. Előbb-utóbb ez a hosszú sorozat is megszakad, ami most van. Bízom benne, hogy minél előbb. Bízom benne, hogy most már a hétvégén, de egyelőre nekünk csak a bizakodás marad. Aztán meglátjuk, hogy a fiúk a pályán mit tudnak összehozni.
Ugye a mostani beszélgetésünk kapcsán fogok egy másik, egy Fradi játékossal is beszélgetni, akivel egy időben voltatok nagyjából a pályán, úgyhogy megkérdezek róla ellenfélként, Gyepes Gáborról milyen emlékeid vannak?
Kellemes emlékeim vannak, mert ugye amikor játszottunk egymás ellen, akkor mi azért többször nyertünk, de amúgy Gabi egy nagyon jó gyerek, válogatottban is voltunk együtt, találkozunk, akkor beszélgetünk, úgyhogy egy rendes gyerek, úgyhogy én szeretem a Gabit.
És akkor folytatjuk a beszélgetést Gyepes Gáborral, aki a Ferencváros oldaláról élt meg egy jó pár derbit. Ugye Rajci Péterrel beszélgettem az előbb, és tőle kérdeztem, hogy neki milyen emlékeid vannak rólad. Ez fordított esetben hogyan hangzik, milyen volt ellene játszani?
Hát megmondom őszintén, hogy nem olyan emlékszem rá, de viccet félretéve, ugye először ugye Kaposváron játszott, amikor találkoztunk, illetve játszottunk együtt az utánpótlás válogatottban, és onnan ismerjük egymást. Hát ő egy ilyen klasszikus végivágású csatár volt, aki ugye nem csak nekem, hanem ugye nagyon sok védőnek okozott kellemetlen ugye pillanatokat. Mindig keményen, agilisan és megfelelően agresszíven játszott, de nem volt sosem ugye alattam és durva, pedig ugye erre is van példa. Én szerettem nagyon ugye ezeket a csatákat, mert ugye ezeken a mérkőzéseken lehetett igazán ugye azt érezni, hogy úgy futballisták vagyunk. Ugye volt körítés, mérkőzés megelőző, készülődés, jó hangulat, ugye a szurkolók is ugye vehemensebbek voltak egymással, illetve abár most is elmensek, csak akkor úgymond nagyobb terük volt ugye úgymond összecsapni, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. És nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Szerintem ugye hát abban az időben azért sokkal kiegyenlítettebb volt a Fradi és az Újpest közötti párharc, és voltak mérkőzések, amikor ők ugye a rajcipeté kerülhettek, de voltak, amikor meg ugye mi. És általában azért, hogyha most így visszaemlékszem, azért a, úgymond a nagyobb téten bíró mérkőzések, meg a végkimenetele azért az inkább felénk húzott, úgyhogy ezért így jó emlékeim vannak arra az időszakra.
Egyébként, hogyha így összességében nézzük azokat a bajnoki meccseket, amit az Újpesten játszottál, mennyire emlékszel, hogy mennyi meccs van összesen, és milyen nyerési aránya?
Hát ez egy jó kérdés, mert azért játszottunk több meccset, de azért inkább azon bennem, hogy szorosan is, de talán azért mi több meccset nyertünk, mint ők. Legalábbis amikor én játszottam.
Egyébként ez tény, 9 meccset találtam összesen, 3 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség, tehát egyel többet nyertetek, de azért, amit te is mondtál, hogy azért ez egy kiegyenlített párharc volt, ez a döntetlenek számából is látszik.
Igen, hát azért ugye akkoriban azért sokkal kiegyenlítettebb volt a magyar csapatok közötti, úgymond semmi differences, sokkal kisebbek voltak ugye a különbségek, viszont ami egyébként nagyon meghatározta szerintem az akkori időszakot, hogy azért mind a két klubban voltak úgymond ilyen igazi ilyen őskövületek, és tényleg ilyen Fradi, illetve Újpest érzelmű ugye, játékosok, akik akár úgy nőttek fel, vagy legalábbis a pályafutásuk nagy részét, ugye vagy a Fradiban, vagy az Újpestben töltötték, és azért ez is úgy megadta a show borsát, hogy megvolt az a fajta tisztelet egymás iránt, hogy tudtuk a másikról, hogy neki mennyit jelent ugye az adott klub, és az ez is úgy valahogy úgy jó volt, mert utána, amikor az ember ment a válogatottba, akkor azért tudta trikálni a másikat. Úgyhogy azért ez úgy mindig egy ilyen jó érzés volt, hogy na, lejátszuk a meccset, aztán is majd találkozunk még a válogatottba, és akkor majd ki mit fog mondani a másiknak. Úgyhogy szerintem igazából valamiért ugye maga az a derbi szó is, és a derbi szónak a jelentése is inkább ugye azt tükrözné, hogy két kiegyenlített csapatnak a párharca, hol az egyik, hol a másik ugye nyer. Most az jelen pillanatban ugye az elmúlt jó néhány évet nézve ugye az eléggé ugye egy oldalúra ugye sikeredett, és ha bár ugye mindig örül ugye a Fradista, hogyha ugye legyőzi az Újpestet, de valahol azért úgy titkon úgy reménykedik, hogy azért jó lenne egy picit úgy az a derbi tényleg úgy visszatalálna ugye a régi önmagához, és jobb mérkőzéseket hozna.
Nyilván azért változott a világ ilyen szempontból is, ugye te is mondod, hogy mentetek a válogatottba, és ott egymást zékáltátok. Hát most ugye nyilván azért Újpestből az elmúlt időszakban kevesebb válogatott volt, de ilyen formán el tudod képzelni, hogy megközelítőleg valamely hasonló hangulat legyen a két csapatnak a játékosai között, hogyha válogatottba találkoznak?
Ez egy jó kérdés, mert ugye már rég ugye nem vagyok benne ebben a körforgásban. Nem tudom, hogy egyébként a válogatott játékosok, hogy ugye milyen típusúak. Biztos, hogy lenne, de ugye ez az is kell, hogy ugye ne mondjuk egy alkalommal legyen mondjuk egy válogatott a Fradista meg újpesti játékos, hanem ugye legyen ez egy folyamat. Mert amikor ugye most az én oldalamról nézve, akkor ugye mivel például most mondhatok itt ugye Szélesi Zoli, Lőv Zsolt, Tokodi, Simek, Korolovszki, akikkel én még az utánpótlás válogatottban együtt játszottam, majd utána a felnőtt válogatottban. És akkor meg a felnőtt válogatottban ugye ott volt az Urbán Flóri, aki ugye abszolút ugye egy elég ilyen újpest érzelmű ugye játékos volt. Szóval ugye mi viszonylag azt lehet azt mondani, hogy sokat találkoztunk, szóval azért ez is egy ilyen folyamat, hogy kialakuljon, hogy igenis többször kell azért a válogatottal is találkozni, hogy kialakuljanak azért ott is a kötődések, és utána lehessen arról beszélni, hogy igenis van köztünk egy ilyen Fradi-Újpest rivalizálás. Szóval azért ennek is szerintem idő kell, de az először az kell, hogy azért az Újpest visszataláljon arra az útra, ami azért a nevéhez méltónak kéne, hogy legyen.
És akkor beszéljünk egy kicsit tényleg a mostani Ferencvárosról. Mennyire vagy így most a derbit megelőzően pozitív, ugye az elmúlt 5 meccs, az 5 győzelem?
Igen, megmondom őszintén, hogy alapvetően ami talán a legnagyobb meglepetés a számomra, és ugye végig is ugye a szurkolók is szerintem emiatt aggódtak, hogy nagyon sok játékos ugye elment, ami azért amennyire ugye én tudom, azért viszonylag tudatos ugye lépés is volt, és ami nagyon-nagyon jó, hogy ennek ellenére, hogy ennyi játékos elment, és viszonylag lehet azt mondani, hogy az érkezők oldala azért az picit úgymond így lehet azt mondani, hogy nincsen úgymond ugye arányban a távozókéval. A csapat az nem gyengült, hanem jelen pillanatban kifejezetten úgymond csapat módjára viselkedik és játszik, és még akkor is, hogyha esetleg nem megy annyira jó a játék, de például a talpi mérkőzésen is annyira azt lehetett érezni, hogy ugye nem volt egyébként egy kifejezetten ugye látványos sok helyzetet hozó mérkőzés, de végül is az volt az embernek az érzése, hogy ez egy ilyen pontozásos sportágat néznek, akkor azt mondanánk, nem tudom,
teljesen egyértelmű,
hogy minden pontozónál ugye a Fradi vezet. És ami nagyon fontos, hogy úgymond lehet azt mondani, hogy helyzet nélkül rugott a csapat ugye az első két gólt, ugye az első gól is lehet azt mondani, hogy egy helyzet nélkül egy nagyon jó beadás volt, ugye Bagi Ádám nagyon felismert, hogy neki érkeznie kell, hogy a második gól pontrugásból volt, és ugye mindig ez a legjobbkor érkeztek a gólok, szóval ami lehet azt mondani, hogy ennél jobb forgatókönyvet így nem is lehet ilyen mérkőzésekre ugye írni, amikor ilyen rangadóról ugye beszélünk, hogy akkor rúgjunk volt, amikor esetleg nincs benne ugye a mérkőzésben, vagy egy pontrugás, ami ugye nagyon fontos, mert ugye az nem egy kidolgozott helyzet, hanem ugye az mind a két csapatnak ugyanannyi esélye van, úgymond ugye tisztázni, vagy ugye kapura veszélyesnek lenni. A Fradi ugye ez nagyon profi módon lehozta, és amit nagyon jól látni, hogy tényleg egyébként, hogy a Borbély Balázs nyilatkozta a mérkőzés után, de még mindig azt mondja, hogy ismerkedünk egymással, hogy folyamatosan fejlődik a csapat. Ugye a játékosoknak most természetesen van önbizalma, és tényleg kezd kialakulni egy olyan csapat, amire lehet azt mondani, hogy tényleg csapatként tud működni a Fradi, amiben azért az elmúlt években azért mindig volt olyan, hogy az embernek az volt az érzése, hogy a Fradi akkor fog nyerni, hogyha ez a minden úgy kerek. De hogyha esetleg valami nem kerek, akkor így elengedjük, és akkor sok egyéni rossz teljesítmény van. Azért a Robikin is sokszor panaszkodott, ugye itt a magyar bajnokik után, hogy a játékosok valahogy nem úgy teszik oda magukat. Most ez viszont nem tapasztalható, és ez egy nagyon örömteli ugye dolog, ami meg talán ugyanúgy örömteli tud lenni, ugye, ha magyar futball nézem meg ugye az egészét, hogy az Újpest megint úgy jól kezdte a bajnokságot, és akkor most ott megint ugye mégis úgy mennek neki és ennek a derbinek, hogy akár lehet esélyünk. Szóval én azért én egy jó mérkőzést várok, de természetesen Fradi győzelmet.
Ami az aktualitásokat illeti, ugye azt említetted, hogy Ferencváros szempontjából a pályán minden kerek, mi a klub körül zajlik folyamat, arról te neked milyen véleményed van, hogy állsz hozzá?
Hát megmondom őszintén, hogy én is csak a hírekből ugye informálódom, és nem tudom igazából, hogy pontosan mi az igazság, mik a részletek. Nem tudom, hogy ez valaha tényleg ez úgy ki fog elderülni feketén-fehéren, hogy mik a tények. Úgyhogy igazából nem is szeretnék olyan véleményt formálni, ami csak ezekre az információkra helyeződik. Gondolom, hogy ugye ami most lehet olvasni, hogy lesz ugye ki lesz vizsgálva az ügy. Remélem, hogy semmi olyan nem fog történni, amit akár a klubot, vagy akár a csapatot negatívan tudná hátráltatni. Bizakodom, hogy tényleg egy megfelelő eljárásra tényleg az igazság ki fog derülni, és akkor onnan lehet tovább lépni.
És akkor egy utolsó gondolat a mérkőzésről, vagy adott esetben milyen eredményt vársz ezen a derbin?
Hú, ez egy jó kérdés, általában megmondom őszintén, hogy nem nagyon sikerülnek a tippjeim, azt jobban meg tudom tippelni, hogy mi lesz a végkimenetel, hogy melyik csapat nyer, de eredményben abban nem vagyok jó. Hát természetesen a Fradi győzelmet várok, mert azért csak hazai pályán játszik a Fradi, meg jó formában is van, és most a játékosok azért jó állapotban vannak, ugye mind fizikálisan, mind mentálisan. Az Újpest is azért sokat fejlődött, szóval én most hát én nem tudom, hogy nem is tudom, mit mondjak, nem tudom, 2-1-re nyer a Fradi.
A vasárnapi Ferencváros Újpest OTP Bankliga mérkőzés előtt Rajci Péterrel és Gyepes Gáborral Szabó Bence beszélgetett.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
a game, then come and play.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A Vasas a Nyíregyházát fogadja a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Növelni a diplomások számát a kormány. Ma még változékony idő lesz, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. A Nyíregyházához kapcsolódó hír, hogy a Spartacus szerződtette az U20-as válogatott labdarúgót Máté Csabát. A középpályás 3 évre kötelezte el magát a nyírségi klubbal. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es Párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Magyarország 28 év után jutott ki újra a VB-re. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzés fél óra múlva kezdődik Monzában. Sérülés, illetve műtét miatt nem indul az egy hét múlva kezdődő hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs judo Grand Slam versenyen Vég Zsombor, Szegedi Dániel, Özbas Szofi és a világbajnokságra készülő Gyertyás Róza sem. Pupléka szereplése egyelőre kérdéses. A Papp László sportarénában rendezendő viadalra 72 ország 565 sportolója nevezett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. További segélyt küld Nepálnak az Európai Unió. 500 ezer euróval járul hozzá a humanitárius akcióhoz. A támogatást szállító első repülőgép főként élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet vitt a villámáradás sújtotta Nepálba. A 9 nappal ezelőtti természeti katasztrófában több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük 3 magyar. Németországban szabadságvesztésre ítéltek 2 sajtófotóst. Az indoklás szerint az elkövetők azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben értéktetten őket a rendőrök.
Közlekedés.
Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Komárom között. Aki teheti, a 85-ös kilométernél található Komárom-Kisbér csomópontnál tud kerülni az 1-es főúton át. Két autó ütközött a 4-es főúton Hajdúszoboszló közelében. A 199-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap, csak a középső és a tájakon és a Tiszántúlon vannak helyenként fátyolfelhők. Hajnalban átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a hazafutás. Tegnap évfélkor zárult a magyar átigazolási időszak labdarúgásban, azonban az elitligák már augusztus 31-én évfélkor véglegesítették a kereteiket. Erről Olasz Gergő kérdezte Cselőtei Márkot, a Nemzeti Sport online munkatársát.
Véget ért a 2026-2027-es idény előtti nyári átigazolási piac, amelyen azért történtek igencsak érdekes átigazolások. Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgetünk majd erről. Szia Márk! Első körben azért óriási összegek repkedtek megint. Voltak reális és irreális átigazolások is. Van-e esetleg kedvenced személyesen?
Köszöntök én is mindenkit, tehát akkor hagyj kezdjem kicsit távolabbról, mert aztán úgyis belemegyünk majd a konkrétabb nevekbe. Ugye említetted, hogy hatalmas átigazolási összegek túrogtak itt a transfer időszakban, és egészen elképesztő évek óta beszélünk erről, hogy mekkora a Premier League fölénye a többi bajnoksághoz képest, de amikor itt azon gondolkoznak emberek, hogy most akkor a Ligön még topligának számít-e, vagy oda tegyék a nagyok mellé, akkor szerintem egyébként igazából egyre inkább az a kérdés, hogy a Premier League-et nem kell-e külön választani a többi topligától, mert hogy a Bundesliga összesen ezen a nyár alatt elköltött 680 millió eurót, míg a Manchester City majdhogy nem egyedül költött fel ugyanennyit, 575-öt talán, hogyha jól mondom a végére, de a Spurs talán még ezt is meghaladta, és 600 millió euró körül költött, és emlékeztetünk, hogy a Liverpool is megtette ezt az előző idényben, és gyakorlatilag annyit költenek a Premier League legnagyobb csapatai, mint egy teljes topliga a Bundesliga személyében, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kis csapatok, a feljutók, a Hull City, amelyiknek a feljutása már önmagában majdhogy nem akkora csoda volt a Championship-ből, azzal a teljesítményen a kerettel, mint a Leicester City bajnoki címe 2016-ban, és megnézzük, hogy mennyit költött a Hull City, nagyjából olyan 200 millió euró körül, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem kiegyenített ez a verseny. És akkor itt csak csatlakoznék rá a kedvenc átigazolásokra, mert hogy a Premier League-ből azért szerintem olyan tekintetben nagyon nehéz választani, hogy igyekeztek a legnagyobb csapatok egymástól szerződtetni játékosokat. Premier League-ben bizonyított játékosokért fizettek elképesztően sok pénzt, és beszélünk majd itt Enzo Fernandezről például, akit szintén egy top csapattól vett meg egy másik top csapat, ugye a Manchester City személyében. Szóval nagyon nehéz ezekben az átigazolásokban szerintem lavírozni. Én egyébként a legizgalmasabb átigazolásnak, és akkor ezzel most kicsit átkalandozok Spanyolország felé, Jan Diomandét tartom, akiből még szinte semmit nem láttunk a Real Madridnál. Érte is klubrekordot fizetett egy akkora klub, mint a Real Madrid, ugye közel 140 millió eurót, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagy nyomás sem lett rajta, hiszen csereként számol vele José Mourinho, aztán majd meglátjuk, hogy belőle végül mit sikerül kihozni. Nem mondom, hogy ez a kedvencem, de az, hogy ez az egyik legizgalmasabb, és nagyon kíváncsi, hogy mire számíthatunk tőle, az biztos.
Ha már említetted Jan Diomandét, akkor ő az egyetlen a 10 legdrágább nyári igazolás közül, aki nem a Premier League-be igazolt. Nyilván az imént említett Enzo Fernandez, Morgan Rodgers és Elliot Anderson vezeti ezt a listát, egészen elképesztő, mindenki több mint 130 millió euróba került. De mennyire veszélyes azért mégiscsak, mert Enzo Fernandezről azért mégiscsak tudjuk, hogy világbajnok, most is a világbajnokságon ezüstérmet szerzett, az más kérdés, hogy lehet, hogy a döntő elveszítésében most oroszlán szerepet vállalt a kiállításával, de attól függetlenül tudjuk róla pontosan, hogy mire számíthatunk tőle. Most Morgan Rodgers és Elliot Anderson egyik az Aston Villában, másik a Nottingham Forestben futott egy jó idényt. Érnek-e ezek a játékosok ekkora összeget?
Egyrészt van az az olvasat, amely szerint mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte, másrészt viszont biztosan nem. Tehát nagyjából ezt a két választ tudom adni erre a kérdésre. Tényleg a pénzösszegeket, tehát ezeket az árcédulákat igazából azt határozza meg, és egyébként ez még visszautalva a Diomande esetében is így van, rám azért is azért kellett érte ennyit fizetnie, mert egyébként olyan klubok érdeklődtek iránta, akik a Premier League-ben futballoznak, tehát ezek ez a Premier League adó, hogy így fogalmazzak idézőjelesen, ez annyira rányomja a bélyegét ezek az átigazolásokra, hogy gyakorlatilag meg kell barátkoznunk azzal, hogy ekkora összegekről beszélünk. Ha most egyenként szétszedjük ezeket az átigazolásokat, Morgan Rodgers két fantasztikus idényt futott az Aston Villával, az előző végén Európa Ligát nyert a csapattal, úgyhogy egyébként a top 6 csapatot megelőző, hogy az ötödik helyen be is futott, sőt, végül a negyedik helyen zárt az Aston Villa, tehát a negyedik helyen befutott a Premier League hajrájában. Ehhez képest ott volt sokáig a legjobb háromban, és mondom, ugye megnyerte a másodszámú európai kupasorozatot. Egy olyan támadó szélsőről beszélünk, aki tud segítséget nyújtani a Chelsea-nek nagyon sok tekintetben, hatalmas lövőereje van, emellett pedig egyébként nem elhanyolható aspektus az, hogy Cole Palmer egyik, hanem a legjobb barátja, és ez is rámint a bélyegi terve a transferre. Az, hogy ére ő önmagában több mint 130 millió eurót, arra nyilvánvalóan nem a válasz, viszont egy olyan játékos a Chelsea-nek, ha megnézzük, hogy kiket igazolt, akár ugyanarra a posztra az elmúlt években a klub, aki ezúttal tényleg lehet, hogy majd segítség lesz. Tavaly csak a Dortmundtól igazoltak 60-70 millióért, Bynoe Gittens, aki szinte semmit nem játszott, szintén 70 millió volt előtte Pedro Neto-tól, Wolverhamptontól. Tehát egyre inkább úgy gondolom, hogy ezekkel az összegekkel ilyen zárójelben szabad csak foglalkoznunk, mert ha ahhoz hasonlítjuk, hogy korábbi nagy sztárokhoz képest mennyire érték meg, akkor lehet, hogy nem adja ki az ár azt, hogy igaza van ezeknek a PL csapatoknak, de mégis szüksége van ezekre a játékosokra. A két Manchester City középpályás már egy sokkal érdekesebb kérdés szerintem, mert az ő játékos profiljuk azért egy kicsit, nem is olyan kicsit hasonlít egymásra. Elliot Anderson és Enzo Fernandez sem pótolja egy az egyben azt, amit Rodrival elvesztett a Manchester City. Szeretnek azért hasonló területeket lefedni a pályán, és próbálta ezt a gondot is orvosolni a Manchester City, miután két játékos vett az említett összesen 270 millió euró értékben, még szerződtette a Lille-ből a 18 esztendős marokkói Ayew Buadét is nagyjából 100 millió euróért, tehát elképesztő, milyen összeget költött el csak a középpályájára a Manchester City. Buadi egy hasonló játékos profil, legalábbis védekezésben, mint amilyen Rodri volt, viszont ő meg 18 éves, és nem valószínű, hogy az első Premier League idényében egyből kezdő lesz. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Enzo Fernandez és Elliot Anderson hogyan tud majd egymás mellett működni. Abban nem vagyok biztos, hogyha a City tudja már nyár elején, ugye ez az utolsó nap jött létre, hogy Enzo Fernandez el tudja hozni, akkor mindenképp rárepül már májusban Elliot Andersonra. Így nekem is egy kicsit érthetetlennek tűnik ez a 130 millió eurós összeg a Nottingham Forest középpályásáért, aki egyértelmű, hogy egyébként a csapat a legjobbja volt az előző idényben, és olyan játékos skillekkel rendelkezik, amik segítenek majd a City támadójátékában, de én nem tudom, hogy ez a két játékos együtt majd tud úgy szuperálni a pályán, amit megér 270 millió euró.
A Liverpool és Szoboszlai Dominikék egy kétszeres bajnokok ligája győztest igazoltak itt az utolsó napokban Bradley Barcola személyében, aki főként a pálya bal oldalán, annak is a támadó szekciójában található meg. Ő azért egy nagyon komoly szintet képvisel, pláne hogy fiatalkor ellenére, mint azt már említettem, kétszer is megnyerte a BL-t a Paris Saint-Germain-nel. Akkor most az ő játéka az mennyire illik majd be vajon a Liverpoolba, hiszen tavaly leigazolták Ekitikét, leigazolták Isakot, jöttek olyan nevek, akikre elképesztően sokat költött a pool, de azok a játékosok nem annyira váltak be tavaly.
Hadd kezdem a Paris Saint-Germain-nel nagyon gyorsan, mert tankönyvbe illő, amit a PSG ezen a nyáron is csinált, és egészen hihetetlen, hogy hogyan zajlik Párizsban. Azok után a keretépítés, amit végignéztünk még a Messi, Mbappé, Neymar korszakban, mert gyakorlatilag három cseremberükből, sőt négy cseremberükből csináltak több mint 200 millió, 250 millió eurót. Eladták ugye az említett Bradley Barcolát a Liverpoolnak, a fiatal 18 éves Mbappét eladták az Aston Villának, Tanguy távozott az Atletico Madridhoz, és még ugye a támadó sorból további erősítéseket tettek szert. Ugye Gonzalo Ramos-t hagytam még ki a felsorolásból, őt a Milánnak adták-e 70 millió euróért, ezért a négy játékosért kaptak ennyi pénzt, és a Ajax fiatal tehetségében Márka Gottal erősítettek, Akliusz érkezett, mint francia válogatott tehetség, illetve Ferran Torres a Barcelonából, szóval ők hihetetlen munkát végeztek megint. Bradley Barcola a Liverpoolban folytatja, sokan sokalják ezt a 106 plusz 17 millió eurós vételárat, hiszen gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy cserejátékos vett meg a Paris Saint-Germainből a Liverpool. Nagyon nehéz dolga volt Párizsban Barcolának, mert az egyik oldalon ott volt Kvaratskhelia, a világ egyik legjobb balszélsője, az ő posztján, a másik oldalon ott volt Désiré Doué, aki fiatalabb is nála, és egyébként jobb oldalon jóval könnyebben bevethető. A támadóként, csatárként meg ott volt Ousmane Dembélé, a tavalyi év aranylabdása. Úgyhogy Barcola egyetemen lépni akart onnan, Liverpoolban kezdő lesz a bal oldalon, és azt gondolom, hogy megvan benne az a sebesség, meg az a tehetség, ami Iraolának kell. Én őt egy nagyon jó igazolásnak gondolom Liverpool oldalról, mert hogy ő abban a legjobb, hogy befussa az előtte nyíló üres területeket, és Iraola pontosan ezt szeretné elérni a Liverpoollal. Ezt láthattuk talán az első két bajnoki mérkőzésen is, lehet, hogy a védekezésben voltak gondok, de azért rengetegszer adódott rohanásból, átmenetből lehetőség, nagy terület a Liverpool előtt. Ezekben egyébként, ahogy láttuk, Munoz például mennyit viccet puskázott a hasonló szituációban, Barcola kifejezetten jó igazolás lehet. Összességében viszont a Liverpool nyarát elnézve egyáltalán nem gondolom, hogy elégedettek lehetnek a szurkolók, mert így, hogy Cody Hakpo sem távozott végül a Manchester Cityhez, helyette ugye Illiman NDA-t vette meg a City, és a jobb oldalra pedig nem érkezett egyáltalán játékos. Nagyjából úgy néz ki a Liverpool bal oldala, hogyha nagyon muszáj, akkor majd a sérüléséből visszatérő Ekitike is bevethető ott, de egyébként ott van a bal oldalon Bradley Barcola, mint kezdőszélső, ott van mögötte Cody Hakpo, és ott van mögötte a 18-es szendős Rio Gumaha, aki meg kijelentette, hogy a jobb oldalon annyira nem érzi jól magát, úgyhogy szeretne a bal oldalon focizni, tehát egy három ilyen játékosom a Liverpoolnak a bal oldalra, míg a jobb oldalra gyakorlatilag egy darab Victor Munoz van, meg a néha napján egészséges Federico Chiesa. És valakit persze majd át kell tenniük a jobb oldalra, lehet, hogy Barcolának kell ott játszania, de akkor megint vettél 115 millióért egy olyan játékos, aki nem a posztján játszik. Cody Hakpo nem tud azon az oldalon játszani, akkor Rio Gumaát kell áttenni, de akkor egy 18 éves fog kezdeni a legtöbbször úgy, hogy nem is szeret azon az oldalon játszani. Tehát én nem érzem, hogy a Liverpool vezetősége úgy igazolt volna ezen a nyáron, meg akár az előzőn, mint tették azt szisztematikusan a korábbi években. Egyszerűen nincs meg az egyensúly ebben a keretben, úgyhogy önmagában Barcola szerintem egy kiváló igazolás, de ha összességében nézem a Liverpool nyarát, akkor megint minden nem úgy sikerült, hogy szerették volna.
És nyilvánvalóan a Premier League költötte a legtöbb pénzt az átigazolási időszakban, ahogyan azt már beszéltük korábban is, viszont az igazi latinos szappanoperát a spanyolok hozták el nekünk, nem csak egy átigazolással, hanem olyan esetleges meghiúsult átigazolással is, amelyről már mindenki azt gondolta, hogy nyílbe üthetik. Na most Rodri például a Real Madridnál állítólag már megegyezett mindenben, amikor a Barcelona mégiscsak bejelentkezett érte, és akkor többen azt is mondták, hogy tulajdonképpen csak felhasználta Rodri a Real Madridot arra, hogy felkeltse a katalán klub figyelmét, és akkor még nem is beszéltünk Julián Álvarezről, aki végül nem lett Barcelona játékos, de először maradjunk akkor inkább Rodri eseténél. Azért, ha odaigazolt volna még Rodri is a Real Madridba, akkor Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Cucurella, Diomande és még Rodri is érkezett volna. Ez nem akkora költés, mint a Premier League kluboknál, de hát milyen nevek ezek?
Egészen hihetetlen, hogy olyan dolgozik azért a Real Madrid évről évre, és lehet, hogy az előző nyári átigazolási ablak nem sikerült annyira jól, de ha megnézzük, hogy kik jöttek ingyen az elmúlt években, akkor látszik, hogy a Real Madrid minden játékos, minden sztárjátékos számára hatalmas hívószó, a fizetés az nem probléma, Florentino Pereznek ki tudják fizetni, és nyugodtan megvárják, amíg valakinek lepereg a szerződése, ugye így jött például Trent Alexander Arnold is, még hogyha ő eddig nem is vált be annyira. A Real Madrid kerete szerintem kész van, de hogyha az a kérdés, hogy melyik csapatnak lett volna a nagyobb szüksége, vagy melyik csapatban így lett volna jobban Rodri, az szerintem egyértelműen a Real Madrid, amelyik látszólag azt a középpályát akarta egy kicsit összerakni, ami a Manchester City-nél az előző idényben olyan nagyon jól működött a tavasz nézve, amikor Bernardo Silva visszajött hatosként labdákat felvenni a középpályára, és mellette Rodri gyakorlatilag a teljes pályát befette. Nagyjából ez állhatott volna össze a Real Madridnál, úgyhogy Jude Bellingham a tízes, de ebben a szenárióban Tchouameni, Camavinga, vagy éppen Federico Valverde, aki idén is eddig remek formában van, arra szorult volna, hogy akkor Arda Gülerről ne is beszéljek, hogy mi lesz vele, hogyha a Diomande kezdő lesz. Tehát azért okozott volna fejtörés Rodri beépítése, de játékstílusban jobban illett volna a Real Madridhoz Rodri. Jött a Barcelona, amelyiknek meg olyan Isten igazából szüksége nem volt Rodrira, de hogyha Rodri van a csapatodban, nem mondhatod azt, hogy rosszabb lett a középpálya. Emlékezhetünk arra, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente milyen fontos változtatás eszközölt az egyenes kieséses szakaszban. Fogta és kivette a világ szerintem legrosszabb esetben második, vagy éppen a legjobb nyolcasát Pedri személyében, mert egyszerűen nem illet össze a játék a Rodriéval, és sokkal jobb volt, amikor Fabián Ruiz tette be helyette. Ott volt Olmo, ott volt Ruiz, ott volt Rodri a csapatban. Rodri volt a legjobb játékosa a spanyol válogatott középpályájának, sőt ugye mint végül megtudtuk az egész VB-nek, de egyszerűen nem illett össze a játék a Pedriében. Most ehhez képest a Barcelona fogta, és 70 millió euróért elhozta Rodrit egy olyan középpályára, ahova igazából nem biztos, hogy kellett volna. Ugye a Frenkie de Jong kiesett 3 hónapra, és eleve nagyon sérülékeny, de azért ott van mögötte Bernal, ott volt Casado, ott van Pedri, ott van Gavi, tízesben ott van Fermín López, ott van Olmo, tehát hogy megvolt bőven létszámra és minőségre is az FC Barcelona, de amikor majd Rodri felveszi ennek a csapatnak a ritmusát és Hansi Flick taktikai elképzeléseit, és összeegyeztetik a játékát Pedriével, mert azért sokkal könnyebb ezt megtenni egy egész idény alatt, mint mondjuk egy világbajnokságon pár meccs alatt, akkor összeállhat majd a Rodri, Pedri, Fermín López vagy éppen Dani Olmo középpálya, ami egy egészen félelmetes hármast alkotott a Barcelona középpályán. Azt gondolom, hogy Rodri személyisége, amit az elmúlt években láttunk tőle, főleg, ha ide veszem azt az labda botrányt is a Real Madriddal, akkor jobban illik az FC Barcelonához, és valószínűleg ő is ezért akarta inkább jobban azt a váltást, de hát Mourinho is elmondta utólag, hogy olyan játékos nem kell, aki máshova is szeretne szerződni a Real Madridon kívül, úgyhogy szerintem ez is szépen lassan majd lecsillapodik, és minden a helyére kerül.
És akkor végezetül egy olyan átigazolás, amely aztán meg sem történt a nyár végén. Julián Álvarez ugyanis már június legelején, vagy június közepén bejelentette, hogy ő szeretne a Barcelonába igazolni az Atletico Madrid csapatából, és azért azt lehetett hallani, hogy a Barcelona is nagyon sok mindent megtett. Julián Álvarez egyenesen a sajtónak is nyilatkozta, hogy ő nem az Atletico Madrid játékos szeretne lenni, Diego Simeone is megszólalta, az Atletico Madrid klubelnöke is megszólalt, óriási volt a felhajtás ez a téma körül, aztán végül nem történt meg ez az átigazolás. A Barcelona most ezzel nagyot veszített, mert Gabriel Jesus azért mégiscsak leigazolta az utolsó napokban.
Egészen hihetetlen, magasan ez volt a nyár legnagyobb drámája, ami Álvarez körül zajlott, és azt gondolom, hogy egy tanmesének is beillik, ami történt. Azért régebben, főleg ugye Neymar 2017-es eseténél azt láttuk, hogy ha egy klub kifizeti a kivásárlási árat, akkor mindegy, hogy az mennyire volt magas, elviszi az adott játékos, 220 millió euró volt akkor Neymarnak az ára. Na most azóta megszokhattuk, hogy a spanyolok elképesztően magas kivásárlási árat szabnak meg, hogy nehogy hasonló megtörténjen. Az Atletico Madrid is 500 millió eurós kivásárlási cetlit tett Álvarezre. Állítólag megígérte neki az odaszerződésekor, hogy egyszer majd elengedi az FC Barcelonához, de 2030-ig írt alá Álvarez 2 évvel ezelőtt, és ehhez képest nyáron, úgyhogy nem volt ott a klubja, nem volt körülötte senki a stábból, egy világbajnoki argentin mérkőzés után ő kijelentette, hogy álmai klubjába, a Barcelonába vágyik, és elhagyja az Atletico Madridot. Az Atletico ezen kiakadt, és jobban és látványosabban is akadt ki a nyilvánosság számára, mint azt egyébként eddig megszoktuk, folyamatosan közleményekkel kommunikáltak, az Instagramon posztoltak, és fel is jelentették a Barcelonát a La Ligánál, hogy illetéktelenül tárgyalnak a játékosukkal. Az Atletico kijelentett Álvarez felé, hogy nem adja el a Barcelonához aztán semmiképp nem adja el, hiszen riválisról beszélünk, és nagyon sok Barcelona szimpatizáns előjött azzal az elmúlt hetekben, hogy de hát nem is akkor a rivális az Atletico a Barcának, mert mindig lenyomják őket. Azért emlékeztetünk, hogy a BL döntőben is a Barca legyőzése árán volt ott tavaly az Atletico. Az ő álláspontjuk is érthető ilyen szempontból. Aztán bejelentkezett az Arsenal Álvareznél, de fel sem vette állítólagosan Álvarez a telefon Mikel Artetának, mert hogy nem szeretne Angliába visszaköltözni, csak is Spanyolország jöhet számára szóba, és csak is a Barcelona. Azért rendkívül nehéz ez, és jelzi a játékos uralom elhatalmasodását az elmúlt években. Emlékezhetünk tavaly Alexander Isak esetére, aki szintén nem edzett a Newcastle United-dal, amíg el nem adták őt a Liverpoolhoz. Álvarez előtt viszont most tényleg nem volt több kiskapu, mert a Barcában nem adták el, ő pedig nem akar soha igazolni. Úgyhogy azok után, hogy a múlt hétvégén az Atletico szurkolóit már plusz patkányokkal dobálták az egyébként a pálya szélén elején áldogáló, meg az edzőmeccseken lecserélt Julián Álvarezt, azok után most visszatért edzeni az Atletico Madridhoz. A Marca riportja szerint egyébként az argentinok próbálnak rajta segíteni. Van 8, vagy lehet, hogy most már talán 9 argentin játékosa az Atletico Madridnak, tehát azért van egy erős argentin maga, aki segíthet neki. Állítólag Giuliano Simeone, vagy az újonnan érkező Cristian Romero a védelme alá vette, és a stábtagot is próbálják őt bíztatni. Én nem tudom, hogy vissza lehet-e építeni egy ilyen kapcsolatot a szurkolókkal. Rengeteg góllal persze lehet, de nem tudom, hogy mennyi időbe telik. Én még mindig inkább azt tartom valószínűleg, főleg látva azt, hogy egyébként milyen bő az Atletico támadósora, hogy Álvarez ezen az őszön már nem lesz akkor a kulcsember az Atletico Madridnak, mint korábban volt, és télen pedig találni fognak rá megoldást, kicsit mikor lecsillapodnak a kedélyek, hogy valahogy eladják őt a Barszának. És akkor még egy aspektus, itt a Barszát említetted a végén, hogy mekkora hátrány ez nekik. Hát látva azt, hogy hogyan futballozik Rafinha az elmúlt 3 fordulóban, az első 3 La Liga fordulóban 9-esként, egyelőre egyáltalán nem hiányzik Álvarez a Barcelonának. Említettem, 8 gólt szerzett Álvarez az előző idényben, összesen az Atletico Madridban, ebből 4-4 járt szeptember 10-ig, amikor Mesterhármat szerzett a madridi derbin. Tehát 4 gólt szerzett szeptembertől egészen az idén végéig a La Ligában. Na most ehhez képest Rafinha-nak van 3 meccsen 5 gólja, és nyilván ez a Barcelona, nem az Atletico Madrid, de Rafinha nagyon élvezi ezt a 9-es szerepkört, nagyon jó benne, a Barca egyébként támadósor ügyileg megvan, ott van Gordon, ott van Yamal, csereként ott van Adeyemi, a már említett támadó középpályások, most megszerezték Gabriel Jesust, aki túl sok percet lehet, hogy nem fog a pályán tölteni a sérülés történetéből, kiindulva, de egyébként illik a csapatba, meg ott van a 18 éves egyiptomi Hamza Abdelkarim is. Én azt gondolom, hogy létszámban nem hiányzik a Barcából Julián Álvarez, és amikor majd ott lesz a tél, hogy oké, akkor 130 millióért eladjuk nektek Álvarezt mégis, mondja majd az Atletico, akkor nem tudom, hogy fog állni ez az üzlet, ez a Barcelona, mert nem biztos, hogy kelleni fog nekik Álvarez, akkor pedig a két szék között bizony a padra fog esni, kicsit most történt így a nyár végén is.
Hogy melyek lesznek majd a legjobb nyári átigazolások, azok az idényben, de lehet, hogy nem feltétlenül egy idény alatt eldőlnek. Cselőtei Mártnak, a Nemzeti Sport újságírójának nagyon köszönjük, hogy egy picit mélyebb belátást mutatott nekünk a 2026 nyarán történt átigazolásokról. Köszönjük, Márk, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
És maradjanak velünk továbbra is, hiszen hamarosan folytatódik a Hazafutás című műsor.
Cselőtei Márkkal az Gergő beszélgetett a nemzetközi átigazolási piac zárásáról. Hamarosan jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Ó, egyszer volt egy kicsi fény, elaltott egy kicsi kín, beverte a rizibizit, így maradt a kicsi lény. Aztán, hogy szállt a fény, a maradt a licsi ég, simuti, micsi még. Ha bennem az élet és bennem a bum, nincsen a zsenék, én nem szomorú. Minden éjjel azon gondolkodom, hogy mit hagyod, így igazam bennem a múl. De nem a szűröm, ha úgy alakul, de haverom addig is. Engem ne keresél, lalalalalala, én most bedugom a fülem. Megint egy Joker köröd a pakliba. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hop-hop, megy az utasítás, ez a kling-kling, az elutasítás. Mámoros úton a szívem ingóvány, ilyen az élet, mi a halulány. Nem voltam jó, én sose leszek jó, én sose leszek jó, 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 jó. Tudom, hogy bán is meg lesz a bán, a szívem van benne, ha minden mi hal, de egy idő mindig pár gondolat eltémet nem köz, majd megint megoldom magam. Hajamról legöndörödik a baj, könnyös a szemem, de még mindig a hez. Minden mi rég volt, a minden mi drő volt, de nincs semmi baj. Csak a másik, mindig csak a másik, sosem az enyém, mondom, sosem az enyém. Talap, hogy van, ez üzleti politika. De hogyha álmodozol, újba kezdesz, akkor azt mondja, na-na-na-na. Így maradt ő ugyanott áll, és ugyanúgy csodára fár. Engem ne keresél, la-la-la-la-la-la, én most bedugom a fülem. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hop-hop, megy a taktika, megint egy Joker kerül a pakliba. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérjék hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, és a Nemzeti Sportkörben nagy szeretettel köszöntöm Bitman Emilt, az M1 sportfeszerkesztőjét, vagy most éppen milyen titulust használjunk? Legyen ez.
Legyen, igen.
Legyen ez. Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Gergelis Józsefet, az MTI sportszerkesztőjét. Sűrű esténk lesz, mindjárt egy szolgálati közlemény, tart a női kosárlabda VB-n, a mi csoportunkban a Dél-Korea-Nigéria mérkőzés, ugye mi majd 21 órakor kezdünk az olimpiai ezüstérmes franciákkal, erről is fogunk itt majd a Nemzeti Sportkörben beszélgetni. Na most 6 perc van már csak hátra, és 12 ponttal Dél-Korea vezet, elvileg Nigéria a második legmagasabb a jegyzett csapat a franciák mögött, aztán, hogy ha Dél-Korea nyer, az nekünk jó vagy nem jó, először is nyerjen, majd visszatérünk rá, 6 perc van hátra, és most 80-70-10 pont a koreai előny. Minden este érdekesen kezdődik a VB, ez majdnem olyan, mintha mi vezetnénk a franciák ellen ugyanennyivel, bár csak majd este így lenne. Na, de tegnap...
Erről azért még majd beszéljünk.
Erről majd még beszéljünk, hát főleg majd a Nemzeti Sportkörben, például majd hétfőn. Na, de tegnap este pótolt egy meccset a Ferencváros, a kettőből, amit ugye elhalasztottak, illetve pótolta az elhalasztott meccsét a bajnok Eto is, hát elvileg nem kell lenni nagyobb rangadó a magyar NB1-ben, ugye Eto Ferencváros, még akkor is, ha mindkét csapat azért átalakulgatott a nyáron, 3-0-ra nyert a Fradi, elég meggyőző jó futballal, mennyire lepett meg benneteket, hogy ilyen sima volt ez a elvileg a top rangadója. Az eddig, egyébként az őszt vagy a nyarad eddig egész jól teljesítő Eto. Dacára annak, hogy elmentek a válogatottjainak a nagy része, és tulajdonképpen tükör simán győzött a Ferencváros.
Semmilyen meglepetés szerintem nem volt benne. A Győrből szerintem a hat legjobb játékosa, a Győrnek a hat legjobb játékosa szerintem elment, és nagyon jó beárazta a nemzetközi kupa szereplés, hogy ez a Győr messze nem képviseli azt a színvonalat, amit az előző idényben. Ellenben a Fradi a rengeteg távozó ellenére nem tűnik úgy, hogy minőségben visszaesett volna.
Hát kulcsemberből olyan sok azért nem ment el.
Inkább hát jó, inkább a Hajdú Pisti a Trabzonspor ellen felsorolt egy olyan kezdő 11-et, ami egyébként akár kiállhatott volna egy évvel ezelőtt a Fradi kezdőjeként is. Kis túlzása, tehát abban mondjuk ilyen pesítsek is voltak, oké.
De mondjuk személyes kedvenced Makrekis?
Önöt nem síratom olyan nagyon, bár ő tagadhatatlan, hogy nagyon sokat volt alapember. Hát,
úgyhogy azért sokan, nagyon sokan elmentek a Fradiból, de a Fradit is beáraszt a nemzetközi kupa szereplés, hogy ettől függetlenül Fikarcnit sem lett gyengébb, úgyhogy engem semennyire nem lepett meg, még azt mondom, hogy a különbség sem, és továbbra is azt gondolom, hogy Borbé Balázs meg önmagát árazza be, folyton folyvás most már 2-3 éve, messze kiemelkedően a legjobb edzőnek tartom az egész NB1-ben, és egy nagyon fontos dolog, ami tegnapi napról inkább szerintem a legfontosabb történés volt, Bagi. Tehát, hogy egy újabb felfedezett, akit ugye Soroksáron egy hete a Soroksárban játszott, 6-0-ra nyert a Soroksár, amelyik ugye listavezető az NB2-ben, úgy, hogy az előző idényben éppen csak bennmaradt ez a Soroksár, ezt tegyük hozzá. Úgyhogy Korolovszki Gábor ott nagyon jó munkát végez, vagy nagyon szépen összetette ezt a mondjuk úgy, hogy kis Fradit, vagy
a hát Sori, ahogy a szurkolói, hányan vannak hívják.
És akkor most ott volt egy bajnoki rangadó, tehát nem tudom, a Kisvárda ellen tették be Bagit otthon a Fradiba, hanem a legnagyobb rangadón idegenben, és hát gola. Megszerezte az élvonalban az első gólját, úgyhogy ez egy újabb rotációs lehetőséget ad számára, mert bebizonyította, hogy lehet rá számítani, még nagy rangadókon is.
És magyar.
És magyar, és a magyar szabályban is segíti a Fradit. Úgyhogy szerintem ez volt a legfőbb dolog ezen a mérkőzésen, nem maga az eredmény.
Itt az imént elhangzott, hogy jó, de hát egy kulcsembert sem adott el a Ferencváros, de ha megnézik
nem
a kezdőt...
Egyet se, de azért a többség.
Most nyilván olyan játékos, akire mondjuk...
Abufani. Most
de ha megnézed, hogy Nagy Olivér, Bagi Ádám, Árzani, tehát olyan futbolisták vannak ebben a mondjuk a tegnapi kezdőben, vagy akik pályára léptek, akikről egyébként vagy az előző edző lemondott, vagy uram, bocsá, nem autózott el 8 kilométert a Grupa Marinából, hogy mondjuk megnézze őket. Mondjuk MB2-ben most pont megszámoltam, hogy Nagy Olivérnek volt azt hiszem 53 MB2-es meccse, és hát Bagi Ádám is 30 felett MB2-es meccset játszott. Olyan érzésem van Borbé Balázssal kapcsolatban, mint aki átvett egy éttermet, bement a konyhába meg a raktárba, de mondták, hogy azt már ne nézegesd, abból nem tudsz főzni, mert az már az nem lesz, vagy megromlott.
De azért én megnézem.
És ő abból, amit talált, meg még egyébként kiított egy-két fiókot, olyan ebédeket és vacsorákat tesz az asztalra, hogy így egymást tapossák az emberek, hogy jöjjenek ebbe az étterembe. Nagyon az meggyőző.
Egyik fiókban Bagi üldögélt.
Nagyon meggyőző, amit csinál, és játékosokat épít. Ugyanazt csinálja, amit Győrben láttunk tőle. Persze ez még nagyon a folyamat eleje, de Nagy Olivér, Bagi Ádám, hát most tegyük a szívünkre a kezünket. Korbu. Lisztes. Tehát azért igen. Olyan játékosokat tud feljebb hozni.
Kadubal hátvédben.
Kíváncsi vagyok, hogy ennek egyébként mi lesz a végkimenetele. Nem feltétlen az NB1-et illetően, mert szerintem az most nem kérdés. Az Európa Liga az egy érdekes történet, azért kicsit csalókkal sorsolása a Ferencvárosnak, de ilyet már láttunk és megugrott az FTC. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a játékosok, akik most lehetőséget kapnak, hogy mondjuk látjuk-e őket mondjuk márciusban a válogatottban, most a magyarokról beszélek, szándékosan nem mondom az őszt, mert ez korai, de hogy a következő fél évben az imént említett magyar játékosok közül, illetve a magyar válogatottban pályára léphető, vagy pályára küldhető játékosokat illetően, mi lesz a következő állomás, nem a végállomás, hanem hogy meddig megy ez a dolog, mert a kezdés az több, mint biztató.
Na, akkor itt teszem fel a kérdést, hogy ez, mert azért valóban még itt az építkezési folyamat zajlik, nyilván hát pár hónapja edző Borbé Balázs, még akkor is, ha a többi élvonalbeli edzővel ellentétben neki azért már van meccs rutinja a Fradi élén is, mert csak a Európa Liga selejtezőben játszottak ugye 8 meccset, meg a bajnokságban már 4-et, és ebből a 12-ből egyedül azt a Paks ellenit vesztették el még a bajnokság legelején. Szóval ez mennyire Borbé Balázs csapata már ez a Ferencváros?
Hát én kicsit sarkosan fogalmazok, és ebből érteni lehet, ez amikor edző érkezik egy csapathoz. Tehát ez az én véleményem. Én
nem akarom még az ha előző, nem is a felső polcról.
Igen, még ha nem is a felső polcról. Igen, itt elhangzott a következő, hogy nem ül be az autóba, nem megy el Soroksára, nem ment el. Tehát nyilván ez ebbe volt irónia.
Mondjuk.
Világos. És még az is feltételezhető, bár ezt ugye az időben nem tudom egész pontosan úgy, hogy Bagit esetleg látta már az utánpótlásban, ugye a Fradi utánpótlásban, láthatta akár ugye a Borbé Balázs, akkor
hát Lisztest biztos.
Hát erről van szó. Tehát ugye itt van a Lisztes eset, és akkor ugye...
Hát róla érdemes beszélni amúgy is.
Igen, egyébként ő azt mondta, hogy ebből tudjuk, hogy a másik edző nyilván nem, hogy leültek vele beszélni. És egyébként nagyon sokat számít ilyenkor, hogy annak, hogy a Fradi egy nemzetközi csapat, hogy magyarul szól hozzád az edző. Tehát nem mindegy
vagy, hogy
az...
hozzád szól.
Aki volt már, aki amúgy volt már edződ.
Igen.
Még a korosztályos csapatban.
Igen, és egyébként Korbu esetében is ez a... Tehát olyan játékosok kerülnek idézőjelből, akikről tudjuk, hogy nem rossz alapanyagok, játékintelligenciájuk van, tehát a Lisztesnek is van, Korbunak is, de valamilyen oknál fogva, jó, mondjuk rendben van a Lisztes sérülékenynek, mondják, elfogadom, tehát nyilván ez egy kellemetlen
momentán
helyzet.
Momentán egészséges.
Tehát itt azért látszik a játékosok nyilatkozatából, hogy tényleg egy, tehát igazolnám önmagam, edző érkezett a csapathoz mindenféle tekintetben. Kérdésedre válasz, igen, itt egy új csapat fog épülni, tudnék, hogy a Fradi is kicsit karcsúsított, eladott néhány, itt említetted az előbb, hogy a Trabzon ellen mások is kiállhattak volna, tehát ma olyan kavarodás, hogy azt sem tudom, kikivel van már elnézést, de
veled vagyunk.
Jó,
de
én ezt nagyon fontosnak tartom a magyarok fölbukkanását is. Tehát tulajdonképpen ebből jó volt ez a raktár étterem, vagy étterem hasonlatszerűség, vagy kép. Igen, az a vélemény, bement és csinálja. Az, hogy mennyire jutunk, nem tudom, De és említetted, hogy ő a legjobb magyar edző, nálam még Bognár György talán, de már majdnem egy szinten vannak, mert ugye a Gyuri régebb óta van az élvonalban, és aztán neki aztán tipikusan csak magyar anyagból tud dolgozni.
Viszont folyamatosan ugyanannál csapatnál, de, ugyan volt az MTK-nál, de azt arra jó, se tekint vissza olyan szívesen.
De elhangzott itt a válogatott, én a válogatottal kapcsolatban egy olyan dolgot mondanék, nem tudom, hogy ezek a magyar játékosok addig nem őszig, ugye tavaszig beépülhetnek-e, vagy valaki fölbukkanhat-e. Annyit viszont tudok, hogyha idővel, én nagyon kedvelem a jelenlegi szövetség kapitányt, de én látok végre egy embert, akinek oda lehet majd utána adni a marsalbotot. És ez Borbély Balázs.
Én ezt úgy mondtam, hogy szerintem megjelent Márko Rossi természetes utódja. Ez nem azt jelenti, igen, hogy igen, itt igen, most arról beszélünk.
Ez nehéz vitatkozni egyébként.
Igen, természetes, ez nagyon fontos, tehát nem le akarjuk váltani. Nagyon fontos. Nagyon a természetes utó, erről van szó.
És egyébként ez, én egyszer már kifejtettem, hogy itt arra gondolok, hogy és ne legyen így, de ha nem sikerülne itt ez az EB-selejtező, vagy maga az EB, ugye ez két év múlva van, akkor ott lehet egy döntési pozíció, ha ott jól
én
sikerül.
Én szerintem már a Nemzetek Ligája a bizonyos szempontból vízválasztó, mert ha ott kiemelkedően szereplünk, amire volt példa, akkor nyilvánvaló megy minden tovább.
És legyen is így, mert
legyen is hozzá, meg is van. De itt azt gondolom, hogy legkisebb négy év múlva a VB-selejtezőnél ez egy, és legyen ez az eset, hogy négy év múlva, mert az azt jelenti, hogy addig a tervek szerint zajlott minden a válogatottnál, de én nagyon azt gondolom, hogy Rossi négy év múlva önszántából is a VB-n, reméljük a VB után, tehát nem a selejtezők ezt után.
Hol kell aláírni, hogy ez így legyen?
Rossi a VB negyeddöntő után is sajtótájékoztató, azt mondja, akkor ennyi volt, uraim.
Na jó, egy kicsit előre szaladtunk, de négy év múlva
mondja olaszul. Na, Lisztes. Lisztesre azért beszéljünk még két szót, mert az nem önmagától való, hogy most már, ha nem is teljes meccs időtartamban, de kezdi idézni azt az önmagát, ami alapján őt a Frankfurt megvette annó.
Építkezés, tehát amit a Gábor mondott, egyrészt az edző leült vele és elmondta neki, hogy mi nem tetszik, sőt, bocsánat, a sajtóban mondta el először, vagy nem tudjuk, hogy először, de
ott is.
De ott is, és szerintem egyrészt célba talált, meg nagyjából szerintem a Krisztián is érzi, hogy most egy olyan edzővel dolgozhat, aki újra fel tudja őt húzni, építeni, persze ehhez kell a játékos. Azt nem akarom így kihangsúlyozni, hogy utolsó esély, mert annál sokkal fiatalabb Lisztes Krisztián, de mondjuk, hogy egy szép nemzetközi karrier legyen ebből, ahhoz itt most kvázi minden adott, mert futballozni nem felejtett el. Tegnap is az a kis finom mozdulat, csel, aztán az utolsó pillanatban előtte és lett belőle gól, és azt hiszem háromszor őt csereként, és háromszor talált be, tehát ebben is a tudatosságot látom.
Most a legutóbbi három meccs, három gól. És három szép gól.
Igen, és ebből az egyik a Trabzon volt.
Na persze.
Szóval, hogy az látszik, hogy Borbély Balázs ebben is a tudatosságot, és megint az edzőzőjük adtunk ki, és azzal kezdtem még kezdetek vissza nyáron, hogy Lisztes Krisztián nagy értéke a magyar futballnak, tehát még mielőtt meccset se játszottak, ezt ő már kijelentette, és én nagyon bízom abban, hogy ez is egy ilyen kis mini sikertörténet lesz.
Hát egyébként ez a jó pszichológus, hogy először simogat, utána kezd noszogatni, mert a dicséret utána sokkal jobban célba talál, és egyébként Lisztes Krisztián szerintem már látszik a felelős pont, az a kis finom visszacsel, tehát hogy jobban mer, már jobban van önbizalma. Ugye itt arról azért szerintem ne hallgassuk el, hogy nála nem csak sérülékenységről lehet beszélni, hát hanem hozzáállásbeli problémákról. De pontosan ehhez kell egy jó edző, mert kimész Németországba, ott egy vagy a sok közül, ott nem fognak téged külön pátyolgatni, hogy figyelj, kicsit máshogy kéne,
meg
többet.
És még a külföldi is vagy, tegyük hozzá.
Tehát, hogy ott ez nem fog működni. Itt most tényleg, ahogy te mondtad, olyan edzője van, akinél megkapja, én is azt mondom, nem az utolsó, de az igazi nagy esélyt, hogy ő még egy jó nemzetközi karriert fusson be. De mert kettőnél többször nem szoktál lehetőséget kapni arra, hogy komoly pályafutást építsél föl. Itt most erre neki megvan az esély, és szüksége is lesz rá, mert azért, amit én mondtam, hogy azért vékonyabb lett a Fradinak a kerete. Nem azt mondom, hogy gyengébb lett, hanem egyszerűen csak egy kicsit vékonyabb. Tehát, hogy már nem az van, hogy minden posztra van 2,5-3 játékosod, úgyhogy
Nem is kell annyi egyébként,
ez így van.
De azért az sem.
Ezért van az, hogy Árzáni alig játszott. Oda-oda. Vagy tehát még sorolhatnám, akik most előkerültek.
Hát a Romance megint csak egy jó példa.
bár így, hogy Nagy Ádám megérkezett így, meg, sőt már Maiga is, ugye, akit neveztek az Európa Liga alapszakasz keretbe. Már, komolyan mondom, azt hittem, már nincs is ott a Maiga. Ebből tudtam meg, hogy még mindig, hát nem olyan régen
erről beszéltem, nem tudom,
hogy itt van. Olyan régen sérül. De egyébként alany is kell ahhoz, hogy tehát itt nyilván a lisztes tehetsége is kell ahhoz, hogy őt ilyen pályára állítsa Borbély, mert ugye Verebes is mondta Híres Gábornak, hogy Európa klasszis középhátvéd, de ettől még ő nem volt az, még igen, akkor is, persze az NBA-ben jó volt, de a lisztes, mint alany szerintem amúgy erre alkalmas. Na,
bocsánat, még egy dolgot szeretnék mondani, amit most elnézést a pestesen szóval fényezzük Borbély Balázst, de tulajdonképpen az, hogy a Fradi ilyen simán nyert, annak is köszönhető, hogy akiket felépített Győrbe, ugye a Vitalist, a Tótot, meg Csingert. A Bemboalit, igen, Csingert, gyakorlatilag ugye ezekkel igazoltak, jó, ott van még ugye két sérült, igen, van még ugye most két sérült, az Antoni sérült, azt hiszem, meg a föl is írtam, a Wingler is sérült, tehát gyakorlatilag ennyit azért az Efrain Juáreznek a védelmébe.
Épül a Győr, és ezt láttuk.
Igen.
Meglátjuk.
Óriási rendetlenségnek tűnik az egész, meg beszéltünk itt, hogy mi a koncepció, mert most kezdenek játékosok jönni, ugye érkezgetni, amikor már javába tartunk éppen a bajnokság.
Hát most
nem
már csak ingyen tudnak.
Én ezzel egyébként vitatkozom. Nekem nem tetszik a Győr. Egyáltalán. Semmilyen szinten. Tehát, hogy a
tegnap nem tűnt épülőnek.
Jó, hát a tegnapi
győr nem... Hogy valakinek tetszik?
Nem, csak azt hiszem, most arra próbáltam reagálni, hogy épül. Én ezt most, persze most jött rengeteg játékos, meg az utolsó pillanatban is igazoltak egy bosnyák válogatottat.
Ha annyira épülne, akkor nem Borbély Balázsra lettek az elfoglalva.
Az elmúlt 10 napban 4 játékos, vagy 5 játékos egy győrbe?
Igen. Azt majd meglátjuk, hogy ők mennyire válnak be, de összességében nekem nagyon nem tetszett a Győr egész nyáron, és nem is még a BL selejtezőre, nekem a Riga, ami nagyon fájdalmas. A bajnokságban sem tetszik, annak ellenére, hogy eddig veretlen volt. Egyáltalán nem, azt érzem, hogy elvesztette a Győr az identitását, a Győr egy kezdeményező futballt játszott. Ehhez képest úgy volt veretlen, hogy szerintem kifejezetten passzív futballal, tehát hogy a maga a játék is mondjuk úgy, hogy én szerintem rossz irányba változik. Nyilván értem, hogy nagyon sok az új ember, meg
a legkreatívabb ember,
mert az identitás a Borbély Balázs féle Győrtől láttuk.
Meg nyilván elmegy Vitális, meg a Bembula, nagy sokkal nehezebb kezdeményező futballt játszani, én ezt értem. Csak most is volt az első félidőben egy olyan periódus, hogy eljutnak a Fradinak a előterébe, mondjuk és 30 méterre kaputól teljesen megáll a tudomány. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebbe az újak mennyit fognak tudni lendíteni, hiszen nyilván akiket igazoltak sok külföldi életemben nem láttam még őket játszani.
Kosztarikai, azt hiszem nigériai.
Annyit tegyünk hozzá, hogy ugye a Győrt azért sokkolta a Borbély Balázs távozása.
Ez így.
Ugye, és az erőnéti edző is elment, tehát azért ez egy fontos, az a sportigazgató, igen.
De szerintem Vitális a távozása legalább ennyire sok
ez
volt.
Ez világos, de az a lehetett számolni, hogy megy.
Így.
Persze. És egyébként ugye erről beszéltünk még, hogy ott van az edző, a Juárez, hogy nem bántólag mondom a Győrbe, ez sokszerűen érte a vezetőséget a Borbély távozása. Én a kollégámtól, a Borsos Lacitól tudtam meg, hogy ki volt Mexikóban a VB-ben, hogy ki ez a Juárez. Egyébként senki nem tudta róla semmit. Lehet, hogy szakmai berkekbe, igen.
És akkor onnan kitől tudhatta meg ott?
Nem, ott bolyongott a Pumásznál ott.
Azt én tudom, de az vajon ki lehetett, akitől Borsos megtudta.
Informátort nem vedünk.
Na mindegy, ahhoz képest egyébként nem olyan rossz a Győr, tehát amikor a káosszal indult ez a történet.
Na jó, de akkor ha már.
Akkor érzettem, én azt mondom, hogy Győr nem lesz az első négyben abban a bajnokságban.
Én nem tippeltem most helyezésre, ezt egyébként aláírom.
Cserébe a Fradi azt hiszem már vesztett pontokat tekintve első, úgyhogy egy veresége meg egy döntetlenek. Kezdtek hozzá, teszem, Fradi Újpest van vasárnap, tehát azért ott ember legyen a talpán, aki...
Most tart a Fradi sorozat a veretlenség?
Hát rögtön az első.
De nem, a Újpest ellen.
Jó, Újpest ellen.
Hát 15, hát 3 biztos volt. 2015-től számít.
2015 végén Bayern Dianybójával nyert
az. Azért mondom, hogy 3 meccs egy évvel.
De abból ráadásul győzelmi sorozat is volt rengeteg, de az már nincs.
Az már nincs. De az egy
másik történet. A lényeg az, hogy ugye tegnap éjfélkor lezárult az átigazolási időszak Magyarországon is, mert ugye az elitligákban már 31-én, tehát nyilván lejárt szerződés, hogy játékos még kerülhet ide-oda, de azért az a tapasztalat, hogy a költségvetésben keletkező lyukakat játékos eladással próbálták egyrészt a klubok is betömögetni, például a Győr, másrészt a játékosok is nyilván elmentek külföldre, mert gyakorlatilag szinte a világon mindenhol többet tudnak keresni, mint itthon, de most már itthon még kevesebbet keresnek adott esetben. Úgyhogy milyen NB1 elé nézzünk, mondjuk ez pont az Újpestre nem igaz, ugye Újpestre ez nem vonatkozik, a Fradira meg olyan értelemben vonatkozik, hogy ott voltak 30-an és abból ott mentek volt, el, tehát most is azért még egy elég ütőképes kerete van a Fradinak, ráadásul még érkeztek is emberek a finishben.
Én nem számítok sokkal gyengébb színvonalú meccsre, ez lenne a természetes folyamat egy magyar bajnokság számára, kinevelni tehetségeket, mint Tóth Rajmund, Vitál és a többi, és ezek az emberek egy szinttel feljebb ugranak.
Hát csak lehet, hogy lehetett volna várni egy évet vele mondjuk, vagy felett.
A Vitálisnál nem, a Tóth Rajmundnál el tudom fogadni, a Vitálisnál én azt gondolom, hogy neki menni kellett. Tehát, hogy
igen, akkor kell menni, amikor visznek. Igen, ez egy nagy igazság.
Jó, de ha te klubvezető vagy, akkor amikor Vitális, akit nem lehetett itt tartani.
Vitális, mert itt tartották télen.
Igen, de őt nem
és
lehetett.
És az jogos volt.
Abban az átigazolási időszakban, miközben éppen selejtezel az Európai Kupába, Tóth Rajmundot és Csingert is elengeded? Nem tudom. Én biztos
az,
nem.
Az lehet, hogy korai volt a Vitálisnál, mondom, ott szerintem ott nem voltak kérdések. Szerintem, de a Csingernél meg a Tóth Rajmundnál szerintem lehetett volna várni, mert akár egy fél évet, akár megvárni teljesen a nyár végét, hogy a selejtező lemenjen. De hogy egyébként nem számítok sokkal rosszabbra, pont azért, mert azért az elmúlt években részben a Fradinak köszönhetően, vagy nagy rész a Fradinak köszönhetően, de egyébként az a Zalaegerszeg is jó példa. Hát ott is...
A tavalyi Zalaegerszeg mindenképpen.
Igen, tehát megvettek játékosokat, és nagyobb összegért továbbadták őket. Tehát, hogy igazándiból ez lenne egy magyar bajnokság modellje. És én azt gondolom, hogy...
Na de nem
ma
úgy, hogy egyszerre tudnak, ennyit, és mindenki...
Ma már tudnak egyébként olyan labdarúgókat szerezni, vagy hozni Magyarországra, ami által mondjuk jelentős színvonal visszaesés nélkül ez tartható. Nyilván itt nagyon nagy szerepe van a sportigazgatóknak, meg a megfigyelőknek, hogy megtaláld azokat a 20 éves gyerekeket, például a Győr is hozott montenegrói bosnyák válogatottat, tehát hogy ezek feltörekvő játékosok legyenek, ez a nagyon fontos.
Hát de momentán ugye a Debrecen egyetemen gyengült, a Győr egyetemen gyengült, a Zalaegerszeg egyetemen gyengült.
Látjuk, igen.
Még egyébként a legjobban a Puskás jött ki ezekből az attrakció. Most az Újpestet nem mondom, meg a Fradit sem mondom.
De a Puskás körbenézett egyébként szintén a bőkeredbe, tehát ez a Csákvár Puskás kettő, és kiderült, persze. Hogy hopp, itt is vannak ügyes gyerekek, tehát én azért ebben hiszek, hogy ha már szóba kerül Bognár György, aki szintén csemegézett, és hozott fiatalt a Videótomból, hozott a Paksi utánpótlásból.
Hát ő ebben mindig erős volt.
Hogy én ebben látok egyébként, illetve én ezért várom a mindenkori magyar bajnokságot, hogy kik azok azok az új fiatalok, akiket én mondjuk el tudok képzelni néhány éven belül a válogatottban, mert mégiscsak erről szólna a történet, hogy bemutatkozol az NB1-ben, ügyes vagy, akkor egy-két éven belül mész külföldre, és ott tudunk neked szurkolni. Most én értelemben a Paksnál egyébként megvan az állandóság, szerintem a Paks jólás az ZT-t illetően ott bennem is nagy a kérdőjel, a Puskás eddig kellemes meglepetés, a Nyíregyháza nekem kérdőjel, a Debrecen egyetértek, amit mondtál, hogy nincs azon a színvonalon, mint tavaly, bár hozzáteszem, hogy azért egy Bárány és Szűcs távozása az nyilván komoly.
Megint erről van szó, hogy egyszerre kell eladnod az értékeidet.
Mindenkit akkor kell eladni, amikor jön érte ajánlat. Igen. Most a Bárány Donátnak szerintem ez volt a sansza. A Szűcs Tominál egyértelmű volt, hogy ez egy ugródeszka a Debrecen, és szerintem itt ez az a transfer, amellyel mindenki jól járt. Tehát jól járt a klub, és jól járt a játékos.
Hát hosszú távon a klub nem tudom mennyire járt jól.
A büdzsé miatt biztos.
A pénztár jól járt az.
De az biztos. Egyébként én, tehát hogy kicsit azt kell hogy látni, hogy mondom, a magyar bajnokságnak ezt a szerepet kell betöltenie. Tehát kinevelni de, igen, a görögnek, a
bocsánat,
dánnak.
Nem ezt vitatom, csak hogy egyszerre kell le mindenkit. Tehát,
de a Szűcs meg a Báránynál szintén azt gondolom, hogy ez volt a szansz, meg a Szűcsről is nagyon fiatal, tehát hogy az a jó, hogyha minél hamarabb menjenek egyébként, amikor készen állnak. Egyről a Csingernél, Tóthnál ott én is azt gondolom, hogy a Győr várhatott volna, mert a Debrecenek volt két ilyen játékosa, a Győrnek mondjuk volt öt, abból nem biztos, hogy ötöt kellett volna eladni, ebben egyetértek, de egyébként mondok példákat,
sőn, csak megsérült, de állítólag épp eladták volna.
Igen, sőnyel is lehetett olvasni, hogy... Igen.
De például akkor még egy csapatot nem említettünk, Kispest, amelyik ugye az egyik fejtott, például a Somogyi testvérek, 16 évesen játszik.
Kellemes meglepetés, abszolút.
16 éves,
a... 16 és 17.
18 szerintem, de lehet, hogy 17, lehet, az teljesen mindegy, tinédzserek. 16 évesen stabil embere van a Kispestnek a kezdőben, azért ez egy óriási dolog. És egyébként játékban szerintem jól is játszik a Honvéd, az eredmények ugye ebben a három pontos rendszerben nem jöttek, mert a döntetlen keveset ér.
Minden meccsen van egy gól az utolsó 10 másodpercben a Honvédnál, néha rúgják,
most is
néha kapják.
Volt a Zalaegerszeg lőtt egy felső kapufát, amivel meg volt az első
győzelem. Most még egy csapatról nem beszéltünk, az MTK-ról, amely kifejte. Én az MTK-t komolyan előzetesen én a hátsó háromba raktam, ehhez képest nagyon jól néz
meg. Még több játékost el tudtak adni hát egyébként jó áron.
De ezért is.
De az MTK a legjobb példa szerintem az elmúlt 10 évben arra, hogy fölépítesz játékost, fölnevelsz, tovább értékesítesz.
Ők is háromszor annyit adtak el, mint amennyit
mondtam. Nagyon jól veszi észre a, hogy mondjam, a kallódó tehetségeket, tehát Keresi Zalán. Tehát fantasztikus formát mutat. Egyébként ő benne látok potenciált, nem csak külföldi karrierre, hanem később válogatott, most nem azt mondom, hogy alapember, kezdőember, de hogy a keretben ott legyen, azt mindenképpen látom. Egyébként pont Kispestről elvitték a nyerst, akire viszont meg én beszéltem egyszer a Rosszival nyáron, teljesen véletlen futottam vele össze, és mindegy tudja rólam, mivel ő is dolgozott Kispestnél, hogy én ott is élek, tehát hogy szívemben viselem a kispestiek sorsát, és mondta, hogy a nyers nagyon jó. Egyébként rá néhány napra igazolt el a nyers az MTK-hoz, tehát hogy az MTK nagyon jól fedezi föl ezeket a játékosokat, és tudja elcsábítani, nagyon jól tudja fölépíteni a játékosokat.
Egy olasznak egy nyers, az csak tesz.
Hogyne, csak tesz. Hogyne, csak az interes nyersre gondolt, igen.
Na, de ha már fiatal magyar tehetségek, Ádám Martin. Az ő történetesen mindennapos, mégiscsak válogatott volt, mégiscsak külföldeket is megjárta, gólkirály volt, és most Szegeden landolt, NB2-ben. Őt legkomolyabban kérdezem, hogy ti mi értelmét látjátok ennek az átigazolásnak, azon túl, hogy nyilván egy csapatot keresett, és Szegedről volt ajánlata.
Én gyorsan megmondom, 15 kilométerrel akik Szegedtől. Forrás Kuti, ott építkezett, ott él a család.
Mondjuk ez és, egy megalapozott.
És egyébként a nyár elején volt már arról szó, hogy nagyon közel volt ahhoz, hogy Szegedre igazoljon. Aztán ott nem egyeztek meg valamiben, én csak szóbeszédet hallottam, úgyhogy az nem is akarok belemenni. Aztán ugye újra visszament Paksra, aztán volt ez a videóton lehetőség, ami szintén kútba esett, és itt a végén szerintem már mind a két fél engedett, tehát valószínűleg a klub is, meg a játékos is. Úgyhogy szerintem Ádám Martin körbeért, tehát egyébként ha visszanézünk az ő karrierére, az, hogy
nincs benne semmi szégyelni.
Abszolút nincs benne. Volt válogatott játékos. A 0-4-en szerintem ő ugyanígy pályára lépett, emlékeim igen, szerint.
Pályára lépett, adott egy olyan gólt a Sallainak,
hogy elképesztő. Volt, és egyébként egy szerethető karakter. Volt külföldön, játszott ázsiai BL-ben, ott volt bajnok. Tehát gyakorlatilag mindenhol nyomot hagyott.
Szerepelt Erdély.
Úgyhogy szerintem az ő karriere rendben van. Én emlékszem arra, amikor még a Vasasban játszott. Hát akkor ki mondta volna meg, hogy ez a fiú majd válogatott lesz, meg külföldi szerződés. Úgyhogy szerintem a szegedi szerződés mellett pedig az szólt, hogy valószínűleg ő már tényleg lehet a civil életben is elkezd mozgolódni, és igazából csak hazatért.
Még egy olyan darálóban, mint az NB2, ahol neki ugye...
Hát őt nem fogják ledarálni.
Ezért mondom, hogy szerintem a Szeged sem járt rosszul, ja. Tehát hogy nem, oda pont egy ilyen fizikális
meg egy rutinos csupaszív srác került az öltözőbe.
Na jó, van, hamarosan jönnek a hírek után meg mi is egy kicsit külföldebbre lavírozunk, mégiscsak a Liverpool Ipswichben kezdi a Premier League hétvégi fordulója, de előtte ugye egy szolgálati közlemény, Dél-Korea, Nigéria 99-81, 17 ponttal nyert Dél-Korea, Nigéria ellen.
Csak 100 ponton dobott Dél-Korea.
Na, innentől tetszik, nem tetszik, ha holnap megverjük Nigériát, akkor tovább jutottunk. Mert az Nigéria nem fogja megvenni a franciákat, mondjuk az eléggé
hát csak megverjük Nigériát, Pista, tehát...
Én azt tudom,
kérdezem.
Mert éjfél előtt nem kerülnek ma ágyba, amire fölkelnek, már pályára is lépnek, de mindent összevetve, és hozzáteszem, így biztos, hogy az utolsó meccsig lesz esélyünk, az meg a másik. Nyilván majd ott számogatni kell a pontokat, nem baj, hogyha kikapunk Nigériától, akkor kevés ponttal kapunk ki, mert akkor még olyan eredmény is lesz Dél-Korea ellen, ami mind a kettőnek jó, de ennyire ne szaladjunk előre.
Kizárjuk, hogy ma csoda lesz Berlinben?
Most mondtam az műsor elején, hogy franciák ellen is, majd meglátjuk, hogy mire megyünk, ne zárjunk ki semmit. Jó, jönnek a hírek, és aztán folytatjuk még futballal, de fogunk kosárlabdázni is.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország-Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A magyar női válogatott megkezdi szereplését a kosárlabda VB-n. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Folytatódik a meleg, nyárias idő. Besenyei Márkonyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. Nevelő egyesületénél az NB2-es Karcag labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását Varga Kevin. A 30 éves, 14-szeres válogatott játékos korábban török, svájci és ciprusi együtteseknél légióskodott, legutóbb pedig a Nyíregyháza, majd a Honvéd színeiben szerepelt a hazai élvonalban. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es Párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Magyarország 28 év után jutott ki újra a VB-re. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzés jelenleg is tart Monzában.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamar elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyétért politikai támadások miatt. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akiket a gyermekvédelem rendszerében bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás ért 1997 óta. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Olyan digitális államot szeretne kiépíteni a kormány, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon használják az emberek, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán jelentős előrelépésnek nevezte, hogy már van a területtel foglalkozó minisztérium. A magas hozzáadott érték a magyar agrárgazdaság nagy lehetősége, jelentette ki az agrárminiszter a 20. Kóprali tájékoztatóján. Bóna Szabolcs szerint a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia és a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességének növeléséhez. Oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furtkutak vizének bevizsgáltatását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti. A gyár minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Országszerte reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárra a közlekedőket szeptember 16-án. a Magyar Kerékpáros Klub Bringáz a munkába kampányának programjához az ország több pontján csatlakoznak helyi közösségek.
Közlekedés.
Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként lassulásra kell készülni. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és az M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig előfordulhat lassulás. Baleset történt az 1-es főúton Tatakő területén, a Szomódi elágazásnál. A 68-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, csak a középső tájakon és a Tiszán túlon vannak helyenként fátyol felhők. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc mindjárt, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és velem szemben Bitman Emil, Gergelyics József, és megérkezett a hírek után újra Turi Gábor is. Folytassuk külfölddel, folytassuk a Liverpool-lal, mégiscsak vélhetően két magyarral játszik majd az első bajnoki győzelmért ma este az Ipswich vendégeként. Közben megérkezett a héten átigazolási Sluzban Barkola a Paris Saint-Germain-től. Mennyit lendíthető ezen a szélsőkben olyan nagyon-nagyon nem jól eleresztett Liverpoolon?
Nagyon sokat. Barkola szerintem...
Spieler, ez egy jó játékos, marha jó játékos.
Nagyon sokat. Nyilván itt hosszú távról beszélünk, most nem azt mondom, hogy már most itt ő eldönti majd az első meccset.
Hát lehet, hogy nem is fog kezdeni.
Lehet, de be kell illeszkedni, de hosszú távon a Liverpool itt biztos, hogy óriásit nyert, mert Barkola felől nekem nincsenek kétségeim. Aztán szóval az Iraolának a bemutatkozása szerintem egyébként jó edzőválasztás volt, mert azért a Bournemouth-ba ő bizonyított, hogy érdemes egy polccal feljebb, vagy kettővel feljebb ugrania, de azért a bemutatkozás az nem sikerült túl jól, és nem csak a két darab 2-2 miatt, hanem szerintem a mutatott játék sem volt jó és bíztató.
Hát inkább az.
Hát nyilván, tehát, hogy itt az elején most az, hogy 2-2-2, az egy dolog, egyébként Newcastle-be azért nem nyerni szoktak járni az idegenbeli csapatok, tehát, hogy...
Azért otthon a Forestet illet volna,
de mondom,
hogy
az is, mert előfordulhat ilyen, inkább a játékkal van a probléma, de nem szabad két meccs után itt érkezni, tehát nézzük meg, hogy két hónap múlva hogy néz ki ez a Liverpool, mert az se volt jó, amikor ősszel sziporkázott, és kb. Megnyerte a angol bajnokságot, aztán utána lett egy gyengébb tavasz, egy gyors BL búcsú, ugye a bajnoki cím ugyan meglett, de hogy ugye erre szoktam én azt mondani, és ez az, amit a PSG nagyon jól csinált az elmúlt két idényben, hogy ősszel csak elveszteni lehet a bajnokságot, megnyerni azért nem nagyon. Tavasszal kell jónak lenni.
Hát februárban
indul a európai futballszezon, úgy igazán. Addig csak utazó sebesség.
Abszolút értelemben egy jó igazolás a Barkola, egészen kiváló. Tehát ha most megnézzük, kicsit magamnak is ellent mondok, mert én ugye azt hittem, hogy ez az Ekitikéhez jó játékos, de hát aztán nem tudom. Hát
akkor csak amit gondoltál Iszakról.
Na igen, erről van szó, tehát itt ide jutottam, amit most mondasz, hogy az Ekitiké maximum a hagyján kategória, az Iszak meg egyenőre nem, finoman fogalmazva. Szóval hozzájuk képest a Barkola egy futballista, szóval gyors, tud egyéni támadást, tud kombinatív játékban, nagyon jól lő, tehát nagyon jó a 16-oson belül játéka. Tehát egy ilyen játékos hát tulajdonképpen másik oldal kicsit, ez a szalapótása.
És azért ő bal oldalon van a Barkola.
Mondom, hogy...
Hát olyan, mint az a skillje megvan, hogy egy az egybe
így van.
Le
így
tud
van.
Bontani védelmet, ami Szalának is megvolt így, két évvel mondom, ezelőtt. De most már,
Erről beszélek, és ez nagyon kell az angol bajnokságban.
Szerintem Barkola Szoboszlai után a Szoboszlai utáni legjobb igazolás ebben a három évben szerintem. Egy elképesztően jó futbolista. Az a más kérdés, hogy meg lesznek azok a társai, akik megvannak, vagy megvoltak neki a PSG-ben, illetve megvannak a francia válogatottban. Szerintem ennek a Liverpoolnak nagyon-nagyon vékony a kerete. Tehát itt azért nem véletlen, hogy a tegnapi sajtótájékoztatón megint előkerült az, hogy Szoboszlai Dominik esetleg játszon jobb hátvédet, és nem csak jobb hátvéd poszton vékonyak, hanem hát szerintem most támadó szekcióban is. Tehát az imént elhangzott Isak és Ekitike, szerintem egyik sem az a klasszikus, tehát nálam mind a kettő B csatár, aki a padról jön és segít,
de
ha baj van.
Iszak menő, Newcastle korában még menő
hát
gyerek
igen,
volt.
Igen, csak kérdés az, hogy ők vannak-e azon a szinten, amit mondjuk mi, vagy a Liverpool szurkolók elvárnak.
Nincsen.
Wirtz egy nagyon komoly kérdés, mert ez az a szezon, ahol neki most már meg kell mutatnia, hogy fölvette a ritmust, vagy...
De ő tavasszal már nem volt olyan vészes, tehát
volt
igazáb-
meccsei,
igazából
de,
az
de ez lett
volt
az átütő erő, vagy átütő erős szezon, de egyébként szerintem vékony a keret.
Bocsánat, ebbe igazad van, de most a Wirtzre visszatérve, de ugye mikor lőtt a decemberben rúgta az első bajnoki gólját, vagy valami nagyon későn, és egyébként a német válogatott sem se nagyon villogott, de Reula még azt mondom, hogy ő belőle még lehet énekes halott.
Ez jó mondtam, az idei. Ő legalább már volt,
Viszont szerintem a világklasszis kategória nálam.
Igen, egyelőre. Hát most egy kicsit szüneteltette másfél évig, de egyébként igazad van, csak jó lenne látni.
Hogy azt kell látni, hogy azért a Wirtz nem a befejező csatár. Nyilvánul gólokat.
Tört tízes.
Igen, tehát nyilván rúg gólokat, vagy kell gólokat rúgnia. De hogyha pont arról beszélünk, hogy nincs meg a befejező csatára a Liverpoolnak, akkor lehetsz te akármilyen jó Wirtz, meg egyébként akármilyen jó Szoboszlai, a maga a csapat nem lesz igazán eredményes, és nyilván, ha nem eredményes, akkor a te játékodnak a megítélése sem lesz annyira jó, hiszen hiába adtál három gólpaszt, ha abból a valóság az nulla a statisztikai lapon.
Egyébként emélnek jó a feltés, ez egy nagyon vékony keret a angol bajnoksághoz és a Liverpool.
Nevekre nem rossz, csak amit a pályára. A nevek névre Gakpo se rossz, meg Frimpong, de amit játszanak.
A Gakpótól nem ők elájulva.
Nem véletlen.
És a túloldalon, mert ott meg ugye elment Szala, a Umoha ott van. Ha kell, de az se az ő posztja, mert az is a Barkola.
Szerintem a Liverpoolnak az a nagyon nehéz, hogy irdatlan összegért megvették Isakot meg Ekitikét, és ebből az üzletből kiszállni. Most vagy az kell, hogy valamelyik igazolja azt, hogy mégis megüti a Liverpool szintjét. Most
akkor
erre
inkább az Ekitikét.
Ott keresni az igazságot, amit te mondasz.
Hogy... Ha viszont nem jön össze ezt, hogy valamelyik mégiscsak megüti ezt a szintet, iszonyat nehéz ebből kiszállni, mert akkor el kell adnod, de nyilván egy irdatlan értékvesztése, tehát féláron.
És valahogy kell szerezni, sokat is keres.
Mert különben ez a Liverpool megint nem ér el semmit, ha nem lesz góllövő középcsatára. Tehát, hogy itt igazából ez, hogy ebből a, ott kötöttek két üzletet, ami jelen állás szerint egy év eltettével mind a kettő kuka.
És akkor lehet, hogy Gakpo játszik centert. Simán.
Valamit ki kell találni az Iravalának.
Hát és próbáljuk ki Szoboszlait is.
És két meccsen kapott még volt, tehát nyilván a védekezés sincs nagyon rendben. Mert...
Játszott már is 9-est egyébként, hát, Liverpoolba.
Hamisat, igen. Megfejelni ugye nem tud saját bevallása szerint sem.
Ma nagyon kell az első három pont a Liverpoolnak.
Éj, abszolút.
Egyébként nem, tehát nem az én dolgom, de szóval úgyis megkérdezném a Liverpoolba a vezetőséget, tehát ugye, mert ugye kompótot bontottak, hogy az Isak meg az Ekitiké megérkeztek, és kidobtak ezért nem tudom hány millió.
200 millió kell, nem?
Hát igen, na most erről van szó, egyik véleményem az, hogy minden, tehát teljesen túlárazott a futballba szinte minden játékos érték,
a Premiership-ben,
erről van szó, ott aztán pláne, na de ki, ezért például kifelel, hogy most te, és kiröppent 2 kiló, és
emlékeztetek vissza a tavaly nyára, hogy ugye ment ez a Isak Liverpool, oké, nem, akkor megvették az Ekitikét.
Aztán hirtelen Isak is.
És ott már valószínűleg nem volt visszaút, nem tudom, hogy működött a történet, de Ekitikét úgy vették meg, hogy nem lesz Isak.
Yeah.
Aztán hirtelen nyilván megvették Isakot is, aztán ugye a sérülések miatt gyakorlatilag ez a két játékos szerintem, hogyha 30 meccset játszott összesen az elmúlt idényben,
és akkor még több ér Wirtzet,
jött a Wirtz,
akinek meg
igen,
az össze kuka volt.
Meghosszabbítottak Szálával irgalmatlan sok pénzért, attól a attól a csomagtól most megszabadultak.
Jött Frimpong, aki szintén megsérült.
Igen, és akiről kiderült, hogy az nem a klasszikus jobboldali védő, mert inkább szélső, de előre, tehát nem véletlenül.
Annak meg nem elég jó.
Sem merül a neve jobb hátvédként egyébként.
Még a legjobban Kerkez vált be egyébként a tavalyi igazolások közé.
Úgyhogy nyilván a két magyar miatt nagyon-nagyon szurkunk a Liverpoolnak, hát szerintem.
Ezért beszélgetünk róla.
És nem bízom benne, hogy Iraola egyébként megtalálja ebben a kirakóban mindenkinek a helyét. Wirtz jobb idényt csinál, mint az elmúlt szezonban. Én Barcolától nagyon-nagyon sokat várok. Dominik magasra tette a lécet. Én biztos vagyok benne, hogy át fogja ugrani, sőt, még egy picit magasabbra teszi. Egyszerűen ez van neki megírva, nagyon remélem.
De azért akkor... ezen az első két meccsen dacára annak, hogy gyönyörűen berúgta azt a 11-es Newcastle-ban, de azért Szoboszlai is nézett ki annyira jól, mint tavaly.
Azért azt ne felejtsük el, hogy jött egy új edző, ja, és persze, nem tudhatjuk, hogy egyébként itt most mennyire van minden kicentézve, mit vár el tőlük, ez a gépezet döcög, de hát senki nem várja azt, hogy te augusztus végén az új edzővel majd sziporkázol, mert annak mindig megvan a bőtje tavasszal.
Egyébként nem volt kiemelkedő, szóval hogy lefelé se lógott ki.
Nem, azt mondtam, csak nem volt
extra. Azért mondom, hogy nem, most nem volt extra, de erre meg azt mondom, hogy még nagyon kicsi a mintavételünk, majd hogyha
szeptember végén... Csak mindjárt jön a válogatott, engem nem érdekel különösebben magában, hogy a Liverpool mennyit profitál.
Én megígérem neked, hogy a Szoboszlai jó lesz.
Akkor megnyugodtam. Na, kosárlabdázzunk, mégiscsak ma kezdődik a női világbajnokság, kezdődött a női világbajnokság, már a mi csoportunkban is lejátszottak egy meccset, ezen Dél-Korea, hogy a 99-81-re megverte az előzetesen a csoportba az olimpiai ezüstérmes franciák mögött a második legtöbbre taksált Nigériát. Mi 21 órakor a csoport favorit franciák ellen játszunk, nyilván a francia tévé a vétkes ebben az időpontban, meg főleg abban meg ugye a FIBA, hogy holnap meg már 14 óra 15-kor pályán kell lennünk Nigéria ellen. Ez a létező legkisebb, ennél kevesebbet nem pihenhettek, vagy pihenhetnének a lányok. 98 óta először vagyunk világbajnokságon, tehát 28 éve. Ebben a mostani stábban az egyetlen, aki azon a VB-n ott volt, az Iványi Dalma, aki ugye a másodedző Völgyi Péter mellett, de ő legalább el tudja mondani, és az is Németországban volt az a VB.
Igen.
Ő legalább el tudja mondani, hogy a tizedikek lettünk. Ezt akár most is aláírnánk, mert ez azt jelenti, hogy a csoportból ahol az első három tovább jut, azt nem felejtsük el, tovább léptünk, tovább tudunk-e lépni, vagy egyelőre ugrás a sötétbe, hogy ez az egyébként jellemzően nagyon fiatal magyar csapat, ez itt mire lesz
képes. Bocsánat, hogy közbevágok, én aláírnám, egyébként amikor 98-ben emlékszem, akkor nem írtuk volna a tizedik helyet.
Sőt, nem volt az csalódás.
Igen, de talán egy kicsivel jobban.
Én legalábbis soha nem. 4 évente rendezik, és 16 csapatos a VB. Tehát ez ilyen világos. Klasszik, már legtöbb sportág.
Ide nehéz kijutni.
32 csapat alatt már alig van sportág.
És egyébként jövő vasárnap döntő, tehát ezt úgy lepörgetik, ja, ezt az egész világbajnokságot. Én először, amikor láttam a kiírást, hogy mettől meddig tart, mondom, ez biztos el van írva, de nem. Egyébként ugrás az ismeretlenbe, mert legyünk őszinték, a dél-koreai, illetve a nigériai női kosárlabdát szerintem kevesen ismerik
Magyarországon, de Európában is. Legalábbis megvan a felvétel, most már ebből legalább föl lehet.
Most nem is a szakmai stábra gondolok, hanem hogy nekünk szurkolóknak, akiknek, tehát néha rácsodálkozunk, úgy úristen van ott kosárlabda, de egyébként ez férfi vonalon.
Gabi, te láttad már a nigériaiakat, nem?
És azért itt a nagy többségében Európában, WNBA-ben játszik, a dél-koreaiaknál egyébként nagyon komoly női és férfi bajnokság van, szóval, hogy ilyenkor mindig meglepődünk, hogy úristen, ott is kosárlabdáznak, nem is akárhogyan. Én azért abban bízom, hogy legalább egy csapatot meg tudunk előzni, nyilván kulcs lesz a holnapi mérkőzés Nigéria ellen.
Hát innentől, ha egy góllal nyerünk Nigéria ellen, akkor megvan.
Úgyhogy én nem bízom abban, hogy
ez Nigéria nem veri meg a franciákat, de csak nem.
Ez egy jó világbajnokságunk lehet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy Juhász Dorka meddig tudja ezt az elképesztő terrelést, mert gyakorlatilag most már másfél éve nem pihen. Végigjátszott ugye megsérült az Euroliga szezon végén, mire felépült már WNBA, most onnan jött az utolsó
volt, nem volt annyira sokat pályán.
Tehát... Oké, na jó, de nincs pihenés. Tehát most amiről beszélek, hogy nem az van, hogy elment 3 hétre lógatni a lábát feltöltődni, hanem egy fuzamban játszik végig.
Hát de ezzel a menők mindig vannak. Tehát a franciáknál például, ha jól tudom, akkor 8 WNBA játékos érkezett meg tegnap előtt. Tehát ha valami esélyünk van, akkor talán
igen,
az.
Igen, csak nálunk a Juhász Dorka a játékos, hát a franciáknál meg ebből a 8-ból.
Persze.
Majd rotálják.
Szóval jó, csak közös edzésük volt mondjuk 2.
Én nem vagyok ennyire optimista, tehát...
Mennyire?
Hát annyira, én
csoport harmadik hely,
az miért olyan óriási optimizmus?
Hogy szerintem ma egy mínusz 20, és utána a lábot be ezzel a meccsen, mert ugye nyilván egy ideig majd kapaszkodni fogunk keményen azért, tehát nem az lesz, hogy ne is engedjük el.
Nem is szabad, nyilván egy szabad. Első meccset.
És holnap akkor ott lesz az ismeretlen Nigéria, amelyik ma kikapott a számunkra egyébként roppant kellemetlen ázsiai stílusú Dél-Koreától, mert ugye mindent lehet mondani, hogy de az rohannak, és ez nekünk nem fog nyilván feküdni. Tehát szerintem nem látom azt az egy pontos győzelmet sem.
De a palánk alatt, ahol azért mi a palánk alatt biztos, hogy ott vagyunk a legjobb 12-ben, inkább közelítsük innen.
Gyorsan mondhatok egy statisztikát. Erre kíváncsi voltam, és biztos voltam, mert 100 pontot dobott majdnem Dél-Korea, 14 tripla 28 kísérletből. Tehát nyilván igen, nekünk a palánk alatt, ők viszont életveszélyesen jól dobják a külsőket.
Hát, inkább mondjuk így, hogy ma életveszélyesen jól dobták.
Igen, az a csapat, amelyiknek van 30 rádobással, vagy 28, és abban 14-be megy, ezzel sok csapatnak meg lehet.
Különösen.
Sok csapatot meg lehet verni, nyilván nem az Egyesült Államokat, illetve a franciákat, mert ott nem jutsz el.
De Nigériát igen, ennyi. A jelek szerint.
Úgyhogy erre kell figyelni, de egyébként itt van a mai mérkőzés, ez egy érdekes dilemma edzői szempontból, mert nem adhatod fel, de pontosan tudod, hogy viszont a holnapit meg kell nyerned.
Az a kulcsmeccs, így van.
Hogy ezt hogy menedzselik, erre biztos van egy stratégia.
Ha mait megnyerjük, akkor a holnapit nem kell megnyerni.
Ha mait megnyerjük, akkor a holnapit is. Na,
de azért mait azt persze, logikusan, vagy...
Hát jó, de ezt hogy menedzseled edzőként, és közben a játékos is nagyjából ugyanazt gondolja, amit te, de nem mondhatod ki az öltözőben, meg a profi sportoló vagy, mindenkit meg akarsz verni.
Hát a felkészülés éles részeként kell tekinteni.
A mai meccset élvezd, játsszál bátran a világ legjobbjai ellen, és játsszál bátran, tehát hogy ne a félszel menjél
aztán
föl.
Lesz, ami lesz,
és hogyha nagyon elmennek, akkor viszont igenis jöjjön a pihentetés a holnapi nap játszom fényében.
Mindenki.
Tehát, hogy én valahogy így próbálnám.
Lehet, hogy úgy kell akkor odállni, hogy az első két negyedbe harapunk, meglátjuk, hogy a végén mi lesz, és akkor utána, hogyha a B-variánson, akkor jön az, amit akkor te mondasz, hogy igen.
Akkor le kell hozni, mert azért itt tényleg ezt föl kell fogni, hogy ez az, amit például szerintem a férfi jégkorong válogatott, az elmúlt két évben fantasztikusan oldott meg. Tudta, hogy melyik meccsen kell nyerni ahhoz, hogy bennmaradjon.
Igen.
És azon játszott jó. Ki lehet kapni mástól 6-0-ra? Mert nem az számít. Az számít, hogy a te közvetlen riválisodat megvered-e, és ezáltal bennmaradsz. Ez az, amit egyébként mondom, a férfi hoki válogatott szerintem fantasztikusan abszolvált.
Igen, de egyébként teljesen egyértelmű, hogyha mondjuk kikasz az USA-tól jégkoromban, vagy Kanadától 7-1-re, senki nem fog hőbörögni itthon.
Igen.
Itt most, ha a francia válogatott ma mondjuk közé rak 20-at vagy 25-öt.
Nem fog hőbörögni senkit.
Én nem hőbörögnék.
Mi nem hőbörögünk.
Egy ponttal vesztették el az USA ellen a párizsi döntőt.
Csak tényleg, én annyi olimpiai ezüstérmessel játszom.
Egy ponttal vesztették el.
Igen.
USA ellen.
Tehát, hogy ez tényleg a világ egyik legjobb csapata.
Hát, oké, ezt mi tudjuk, de biztos, hogy mindenki jön a képben.
Mondjuk annyiban egyetértek egyébként veled, hogy amikor németektől kikapunk, nem tudom, 4-0-ra a Nemzetek Ligájába, ment a hőbörgés, de azért ott is azt mondtam, hogy azért hasonlítjuk. Nézzük már össze, meg, az az extra, amit a korábbi években csináltunk, nem az, hogy most kikapunk 4-0-ra, úgyhogy egyébként most bátrabb, ott azon a meccsen egyébként bátrabb játékot
ott
választunk föl.
Ott jött rá az, akkor, hogy mégse kéne.
Hát oké, de ezt mikor próbálod kell Nemzetek Ligájában, egy erősebb. Tehát, hogy itt ebben igazat adok neked, hogy sajnos vannak olyan sportágak, ahol valahogy az embereknek, vagy a szurkolóknak nem megy annyira a súlyozás, hogy egy ilyen csapatot ki lehet kapni, akár 20-a.
Arra mennyi esélyt látok, nincs már sok időnk, de azért még megkérdezem, hogy azért itt a 90, ha már 98-ban voltunk legutóbb VB-n, azért a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján egy elég erős hazai konjunktúrája volt a női kosárlabdának, nyilván ez főleg a Pécs-Sopron rivalizálás miatt, de egy Balogh-Bubura, egy Iványira, egy Károly Andira, aki ugye itt az állandó szakértőnk lesz majd a VB alatt is a Nemzeti Sportrádióba, Újvári Eszterre, Béres Tímeára, tehát ez, rájuk még úgy mindenki emlékszik, és aztán valahogy szép lassan a női kosárlabda úgy eltűnt a fókuszból. Egy ilyen világbajnokság az mennyit segíthet? Nyilván nem arról beszélek, hogy három vereséggel hazajönnek, mert akkor semmit, de egy feltűnő jó szereplés mennyit segíthet azon, hogy egy kicsit a köztudatba újra visszakerül a sportág.
Szerintem
vagy a
sokat segített, mert azt látjuk, hogy a magyar szurkoló meg tud őrülni a pozitív értelemben, hogyha egy csapatunk elkezd menetelni. Ilyet már láttunk női kézilabdában, férfi kézilabdában, jégkorongban. Szóval csak nem tudom, hogy elég erre ez a 10 nap. Tehát olyan gyorsan le fogják pörgetni, hogy mire kettőt eszmélünk hétfő, ma ott vagyunk, hogy akkor vége a csoportkörnek, és utána ugye
kedden
van egy...
Kedden már játszunk,
tehát itt 4 nap alatt, nem tudom, 4 nap alatt mennyire tudunk megőrülni, de ha sokáig tudunk elmenni, én mondjuk azt a, ha bemegyünk a 8-ba, szerintem az egy elképesztően jó eredmény,
lenne.
Az még nem biztos, hogy elég ahhoz, ha értitek, mire gondolok, hogy most akkor itt majd az első soproni vagy pécsi bajnokin ősszel megteljenek a lelátók.
Még valamit szeretnék hozzátenni azért abba az időbe. Tehát ugye a Rád Géber 2001-ben jutott, ha jól emlékszem, először Messinába a Pécsen a Final Four-ba. Ez azért fontos dolog. És utána egyszer még biztos voltak,
kétszer.
Lehet kétszer. Ugye? Tehát
két harmadik és egy negyedik helyen.
Szóval azért Rád Gébernek a személyisége.
És a Sopronnak is
tehát
volt már
azért
akkor.
Nagyon tűzben tartotta a közvéleményt, és azért csapata is volt. Ezt nagyon fontosnak tartom.
Hát egyébként most a Rád Géber akadémiáról került ki a fele nagyjából.
Jó,
a
ez világos. Persze ez kötelező. Ez igazad, teljesen igazad van. Csak nincs olyan konjunktúrája női kosárlabdánk pillanat, és szerintem a játékosok még nem olyan jók, mint az általad említettek.
Azért itt van egy Juhász Dorkánk. Például abban a csapatban szerintem nem volt ekkora klasszis.
Ez is igaz.
Abban több jó játékos volt,
de talán magasabb volt.
És én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy két évtized, vagy több mint két évtized után van újra a női kosár csapatunk. Három év azért, ez egy EB negyedik csapat volt, még hogy azóta vannak is cserélődések. Nagyon sokat dobna egy VB azon, hogyha itt megint tudnánk bizonyítani valamit, akár egy csak jussunk tovább a csoportból, már fantasztikus.
Az a tizedik hely, amit 98-ban elértek a lányok, az most is egy vállalható, de és megsüvegelendő.
Az egyébként mondjuk ki, hogy az lenne, hogyha Los Angeles sikerülne.
Hát,
főleg a előző
nem akarok sedeket feltépkedni, az tette volna a helyére a női kosárlabda
abszolút
sportágat, ha nincs az a spanyolok elleni utolsó negyedes leolvadás, de az történelem, ez a csapat most egyébként alkalmas arra, hogy most is jól szerepeljen, és mondjuk két év múlva ott legyen majd az olimpián.
Nagyszerű végszó, 21 órakor magyar-francia, magyar szempontból nyitó mérkőzés Berlinben a női kosárlabda VB-n, és itt az emléksporton, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, de ne felejtjük, hogy 18:30-kor még azért lesz egy Vasas-Nyíregyháza OTP Bankliga mérkőzés is ugyanezeken a fórumokon, és ma kezd 20 órától a Liverpool is majd a Premier League-ben.
Ipswich.
Az Ipswich vendégek. Én nagyon szépen köszönöm Bitman Emilnek, Turi Gábornak és Gergelics Józsefnek, hogy itt voltak velünk a Nemzeti Sportkörben. Mi pedig menjünk tovább mindjárt az a futással.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Da, 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 di, di, di. Du, 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 du. Egy kéz, kezed mos, igazat mond a kis dobos, végünk lesz, mint a botnak. Szép időnk van, megadom magam, csináld úgy, ahogy mondtam. Csak most, most szeress, a hóhér rád nevet, ne menekülj, már úgyis mindet. Csak most, most szeress, és vedd le, amit lehet, ne menekülj, most lesz a legszebb. Nagyon szép a ruhád, és nagyon szép a lovad, szerintem jól vagyok, és te is rendben vagy. Még egyszer most, most szeress, utálok mindent, amit lehet, inkább ölelj, és ne ölj meg. Csak most, most szeress, amíg lehet, ne menekülj, már holdról érkeztem, szerintem látható. Mondd azt, hogy elhiszed, és minden nagyon jó. A földön élek, a napról álmodom. Csillag vagy kedvem.
keresem az én csillagom. Most szeretsz, amíg lehet, a keselyük eljönnek, értem. Csak most szeretsz, kenyered dolg a kőhelye, csak jönne már valaki helyettem.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Nemrég ért véget a vívó világbajnokság a franciaországi Antoniban. Battai Sugár női kardozónk egyéniben bronzérmes lett, csapatban pedig immár harmadszor világbajnok. Vele és edzőjével Dávid Lászlóval Urbán Ádám és Virányi Zsolt beszélgetett.
Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen az megfogott ez az edzés.
De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkátok az eredmények alapján.
Egyértelműen.
Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
Külön tudjátok választani tudjuk akkor?
Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faraktár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
Nem, köszönöm, még nem.
Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszó medencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Mátész Halkáról Debrecenbe került, akkor is Deacc színekben, javíts ki a tévedek, kezdte el a munkát. Hát idestova hány éve volt ez?
Sok. Nem tudom, ezt meg kell-e mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
Én
Mátész Halkáról.
Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
Sugi, mennyire szigorú, Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden, természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban Hát voltak olyan edzőtáboraink, mind Máté Szalkány, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
Tehát innen
szélsőséges.
Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni. Mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág. És hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki ötödik helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
Igen,
ott
igen.
Történik az ünneplés.
Ez a reklám helye, igen.
Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesélj nekünk, Laci, erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
Erre rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy igen, ez hogy is volt.
Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a DEAC az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom. Volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni. Ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek újonserdülő eredmények.
Hát országos versenyeken döntők, meg a igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként. Debrecen.
Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek tizenévesen?
Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem. Ott ötödik lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg élveztem.
Tehát nem jutottál
élveztem.
Mondjuk az elődöntőbe?
Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy...
Igen.
Igen.
A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye,
igen.
Igen,
de erről beszélünk.
És az utánpótlásra a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Hát ez, erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
Igen. Én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
Hát de egyébként ez egybevág a, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerebics Aladár mestere is volt. Ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába, belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
Lám, mivel nyert.
És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot? Egy elővágással, ugye?
Battai Sugárral, a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével, Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
Nekem nem nehéz. Én szeretek, én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem. Hogy...
Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni. A családhoz, a klubhoz azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel, de szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, egy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
És azért jársz így is eleget Budapestre.
És egyébként meg vagyok sokat.
A válogatott keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti két napot itt tölt a fővárosban.
Vagy hármat. Igen.
És egyet nem mondtam még, hogy Dávid László személyében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójában.
Vezetőedzőjeként.
Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor harmadszor lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így, így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben, mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel. Tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni. És nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es, 6-os villamosra ül fel. Ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben ülnek bele.
Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a Hokis Szövetségi Kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd, vagy mit tennétek ki, milyen jelmondatot?
Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
Tehát ki se kell írni ezt, hanem azt hiszem, átjön. Igen.
Egyébként ezt remélem át tudom adni, igen.
Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patúcs Ákos,
a TFS-ének a rádragadt.
Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig az ugye én elég korán nevezettem a hajzuhatagomat, és... A
hallgatóknak mondom, igen, tehát...
Igen, elég korán elveszettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
Innen folytatjuk, nem sokára a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá Battai Sugárral és Dávid Lászlóval, két kiválósággal, az egyik egy versenyző, a másik pedig az edző, és a témánk a női kard csapat, mert még egy szót nem beszéltünk arról, de a következő fél órában, második felében a beszélgetésnek fogunk, hogy hogyan is jutottunk el a 3. csapatvilágbajnoki címig idén nyáron.
Hamarosan folytatjuk Battai Sugárral és Dávid Lászlóval, de csak a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetés.